örömünnep Torockón a nemzeti összetartozás jegyében.
A Duna napok az kihagyhatatlan.
Fesztivál a Székelykő lábánál, ami idén is rengeteg látogatót vonzott.
Olyan bulik voltak koncert után, amik azért így valamiért így itt ragasztanak ezek az emberek.
12. Duna napok Torockón. Összefoglaló. Az első rész ma 11 óra 15 perckor a Duna World-ön.
A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Országjáró szombat délelőtt a Kossuth Rádióban.
Ez a kislány beteges, nem elheti a leves, vizet inna, de vizet sincs, kútra menne, de az sincs. Vizet inna, de vizet sincs, kútra menne, de az sincs. Van néki egy vén anyja, az küldte el a kútra, míg az anyja kúton jár, szeretője nála jár. Míg az anyja kúton jár, szeretője nála jár. Kedves lányom kiárt itt, kis apkája maradt itt, szegény honvéd bakáé, szállás kért a hazáért. Szegény honvéd bakáé, szállás kért a hazáé. Hát az ágyat mi lelte, a cica leheverte, cica játszott a macával, én egy honvéd bakával. Cica játszott a macával, én egy honvéd bakával.
Pápa főteréről szállt az igazán cserfes vidám muzsika. Itt énekeltek nekünk a Vadvirág Néptánc Együttes, illetve a Tánclánc Művészeti Alapiskola tagjai, és itt vannak a kísérők is velünk, de mielőtt még velük beszélgetnék, elmondom, hogy Pápáról jelentkezik ma az Országjáró magazin, itt vagyunk a játékfesztivál szívében, úgyhogy egészen negyed hatig fedezzék fel velünk pápai kincseit, értékeit, és persze érkeznek hozzánk az alkotó egyéniségek is, és miközben én ezt mondom, már ide is léptem a hölgyekhez, Müller Anita, ugye a Tánclánc Művészeti Alapiskola vezetője is kísérte a lányokat. Izgult egy kicsit a lányokért?
Mindig. Jobban izgulok, mint amikor én voltam színpadon.
Igen, nagyon sok olyan emlék van, amikor ön is táncolt, ön is énekelt, és hát nagyon fontos, hogy megalapította ezt az iskolát, ezt a Tánclánc Művészeti Alapiskolát. Körülbelül hány diák tanul önöknél?
Több mint 400 diát tanul 13 telephelyen, és 20 osztályban tanítunk.
És hát megérkezett az a lányokkal Robotkáni Horváth Tünde is, és hát majd, hogy nem táncra perdült, mert ugye a ritmust kell adni, milyen nehéz, amikor nem tudnak táncolni a lányok, csak énekelni kell.
Igen, hát tanárként mindig együtt táncolunk, ha a színpad mellett, ha fönt a színpadon, mert ott is szoktunk még táncolni, és nagyon-nagyon nehéz megállni azt, hogy ne perdüljünk táncra, hogy csak énekelni kell.
Milyen nehéz, hogy csak énekelni kell. Na, de milyen nehéz volt énekelni, kérdezem én a Simon Nadim Virágtól. Én azt láttam, hogy azért itt összekapaszkodtak lányok, és mosolyogtak a távolba. Azért nem az első alkalom, hogy énekelni kell.
Nem, már nagyon régóta énekelünk közösen, és ez is egy hatalmas élmény volt, és köszönjük szépen, hogy megkaptuk ezt a lehetőséget.
Hát mi köszönjük az Országjáró hallgatóinak nevében, hogy ilyen vidáman és cserfesen indították itt a reggelt. Mit énekeltek, Léna? Milyen dal volt, amit hallhattunk önöktől?
Ez a kislány beteges című névdalt énekeltük.
Hála Istennek, önök nem betegesek, sőt, nagyon is mosolygósak, sőt, még a végén a cicázás is szóba került. Hát a játékfesztiválon nem csak a cica játszik, hanem sokan mások is játszanak, gyerekek, felnőttek érkeznek majd hozzánk. Kocsis Zsanett is itt áll mellettünk. Gyönyörűek a viseletek. Gondolom, nagyon sokféle ruhájuk van. Van-e kedvenc szín, van-e kedvenc virágkompozíció? Most egy ilyen bordó és ilyen bészszínű köténykében, kötényruhában van.
Hát ez most éppen egy szatmári viselet, ezt is nagyon szeretem, de nekem a kedvencem az a mezőségi, mert az gyönyörű, zöld és virágos, és annál szebb nincs.
És a hölgyekkel ugye már az előbb beszélgettem Tündével is, meg Anitával is, hogy hát bizony táncolni könnyebb, hogyha ha lehet, de hát ugye itt a rádióban főleg a hangjuk az, ami a vívő erő. Mióta táncol?
Én óvodás korom óta, tehát ilyen 16-7 éve körülbelül.
És miért jó táncolni? Miért jó ebbe a csapatba lenni?
Hát mindenért. A közösségért, az élményért, és ebbe bele kell szeretni.
Beleszeretett, gondolom ön is Németh Lénához lépek vissza. Mióta táncol?
Én 8. korom óta táncolok.
Jó azt látni, hogy egyre több fiatal tér vissza a néptánchoz, a népzenéhez országjárásunk során. Szerencsére mindenhol azért lehet találkozni néptáncos fiatalokkal. Mi az, amit a leginkább itt tartja?
Engem is a közösség, és hát nagyon szeretek táncolni, énekelni, meg ezek a szép ruhák.
Bizony, nagyon csinosak, holnap majd a Kossuth Rádió Facebook oldalán megnézhetik a hallgatók is, és visszalépek Robotkáné Horváth Tündéhez. Ugye most itt volt egy kisebb fajta fellépés az országjáróba, készülnek-e esetleg még valahova a táncosokkal, akár a Vadvirág Néptánc Együttessel, akár a Művészeti Alapiskolának, lesznek-e még megmutatkozásai? Lassan jön a szünidő, tehát lehet, hogy szétszéled a csapat.
Nem. Egész nyáron dolgozunk, tehát falunapokon, fellépéseken nagyon sok felkérése van mind a Táncránc Alapokú Iskolának és az együttesnek is. Tehát majdnem minden szombatunk foglalt, vasárnapok, úgyhogy a tanáraink azok nem tudnak pihenni így, de nagyon élvezik, és ők vállalják ezt, mert nem kötelező.
Hála Istennek, hogy vállalják és viszik a fiatalokat tovább, úgyhogy nagyon sok szép fellépést kívánok, meg jó kedvet, meg jó időt ehhez. A pápai műsorunkat a Tánclánc Művészeti Alapiskola tanulói, illetve néptáncosai indították. Köszönjük szépen, hogy itt jártak mi nálunk.
Túrák, tájak, élmények. Országjáró vándorbút.
Az országjáró vándorbot visszatért pápára, Domokos Istváné a szó.
Köszönjük szépen a szót, Szilvia. Pápán vagyunk, Veszprém megyében. És hogyha a térképre ránézünk, akkor hát kicsit odébb van persze Pozsony, mint egy 100 kilométerre, de mondjuk Győr az 40 kilométerre, Veszprém is körülbelül, tehát így kell pozícionálni a várost. De hogy mit kell tudni pápáról, erről az egyébként nagymúltú városról, erről beszélgetünk Simon Zsolt művészet történésszel. Itt vagyunk a város központjában, előttünk egy hatalmas templom, ugye egy katolikus templom, mondják, hogy túlméretezett a városhoz. Mi a története egyébként? Mert különében, építészeti stílusában azért nagyon kiemelkedő.
Hát ugye először vissza kell menni a város történetébe azt, hogy a Mohácsi vész után, ugye a reformáció Magyarországon elterjed, és pápán is ez így történik. Egy 1638-as pápai história domuszban megöldött adat szerint olyannyira megerősödnek pápán a reformátusok, hogy már csak 4 katolikus lesz a városban. Ugye 1624-től az Eszterháziak kerülnek birtokba a pápa városába, és hát Eszterházi Ferenc és Eszterházi Károly lesz az, aki pápát mezővárossá fejleszti. És ők kezdik építeni, Eszterházi Károly püspök, Egri püspök kezdi építeni ezt a templomot, ami ugye a városnak a katolizációs irányzatát is erősíti.
De majd, hogy nem katedrális méretű.
Igen, és úgy kell elképzelni, hogy ez a katedrális méretű templom, amely közel 50 méter magas, még itt házak voltak, amikor épült előtte, tehát ezeket elkezdték bontani, tehát ha valaki kijött itt a házak elé, tehát a templom elé, az erősen felnézett erre a templomra, és jelezte azt, hogy itt a katolikusok lesznek uralmon a reformátusok.
És igaz, hogy ezt nem is ide tervezték pápára, hanem csak ide építették végül is?
Nem, ez ide lett tervezve. Ugye a tervezője Fellner Jakab, tatai építőmester. Egyébként a legtöbb, ugye a városnak az alappillérét azt a tatai építőmesterek rakják le. Tehát ők tervezik a várost, Eszterházi Károly velük tervezteti, de nem építenek. Tehát azt a helyi építészekkel végeztetik el. Ez a Pauli család lesz, aki itt a építkezések döntő szerepét elvállalja és építi.
Katolikus templomról beszélünk, de a reformációt már is említette, és ugye van egy templom, egy református templom, aminek nincs tornya, tehát rejtőzködő formában építették meg, miközben ugye körülbelül légvonalban lehet 100 méter, 50 méter.
Hát ez a tér annak idején az egyházaknak a központi területe is volt, itt benne a sarokban például az evangélikusok voltak, mögöttünk ugye a reformátusok, gyakorlatilag 1530-ban, most lesz majd 500 éves a reformáció pápán, itt mellettünk közvetlenül közle alatt volt az első kollégiumok a reformátusoknak.
Van egy épület, egy templom épület, aminek nincs tornya.
Igen, hát ez második Józsefnek a rendeletével épül meg. Ugye reformátusokat Mária Terézia rendeletére 1754-ben Adásztevelre száműzik, és második József lesz az, aki türelmi rendeletével visszaengedi a városba őket, de úgy, hogy nem építhetnek templomot utcafrontra, illetve torony nélkül kell megépíteni.
Hát akkor álcázták mai szóval.
Igen. De ez vonatkozik egyébként a helyi zsidóságra is, tehát a zsidóságnak sem épülhet utcafrontra templomot, és hát ők is vele együtt párhuzamosan elég sok templom épül, de akkor építi például a helyi zsidóság is a barokk zsinagógájukat, a mai zsinagóga helyén állt az a régi.
Ha a pápa belvárosára ránézünk, az épített törökségről beszélünk, akkor erősen látszik ilyen polgáriasodott múlt.
Hát ugye ez gyakorlatilag uradalmi város, és hát folyamatosan, ahogy Eszterházy Kár és a barokkor megjelenik, ugye elindul a polgárosodás is, és hát ugye a városnak az erőssége majd a kézműipar lesz, és ők lesznek azok, ők adják, a kézművesek adják ennek a városnak a polgári társadalmát. Velük közülük kerülnek ki a városi előjárók, és hát ők irányítják ezt a várost gyakorlatilag.
De ugye, ha vesszük a város, hogyan fejlődik, hogyan népesedik itt, ugye a török időről már beszélt, kezd vissza népesedni a pápa, de hogyan alakul ez mondjuk, ha a nagy mérföldköveket említünk egészen, ha eljutunk a jelenig?
Hát betelepítésekkel, tehát azért Mária Terézia után megkezdődnek a betelepítések. Itt a környező falvakban, így a városban is megjelenik a németség. Aztán 1748-tól a zsidóság nagy száma. Tehát ők például majdnem elérik az 1830-as évektől a 24%-et a városnak, tehát az egynegyed része lesz. Aztán ugye pápa dunántúli református központ is lesz, tehát a reformátusok jelenléte is magas száma. Olyannyira, hogy a reformkor végére pápa nagyobb város, mint Győr vagy Szombathely. Tehát a bevonzása a diákváros lesz, gyakorlatilag a reformátusoknak köszönhetően, és hát neves személyiségek kerülnek ide. 1839-ből ugye a reformátusoknál megkezdődik a magyar nyelvű tanoktatás, és ez a vonzó ereje a városnak.
És valószínűleg ezért jön akkor Petőfi is ide, igen. Meg még a kortársai közül jó pára.
Igen, igen, hát itt van Petőfi, Jókai, Ötvös, ugye működik Pápán Állami Jogi Akadémia, 1883-ig, tehát a diákok nagyon jó alapképzést és képzést ad a város, egyébként ma is.
És annak mi a históriája, a történelme, vagy története, hogy Petőfi, pontosan Petrovicsból itt lesz Petőfi, vagy talán itt írja le először, ha nem is ível Y-nal a nevét?
Igen, hát ugye a Tolvaj Huszár című versét írja először. Először ugye írja Petőfit, mint Y-nal, aztán utána pontos ível, a pattársának a füzetében állítólag megmaradt ez a kis gyakor. És hát ugye a Tolvaj Huszát írja először alá, mint Petőfi néven, tehát Petrovicsként jelentkezik, Petőfiként távozik.
És ugye a másik verse a Boribóknak, vagy pontosan hát amit nyomtatott formában kiadnak?
Igen, igen, hát ez a Bordalai, amit a Hódoska vendéglőben ír, tehát Petőfi azért...
Az is itt van valahol?
Hát ez a város szélén van, ugye az iskola nem engedélyezte a tivornyázást a diákoknak, mint ahogy ma sem engedélyezi, úgyhogy próbáltak olyan helyre menni, ahol az iskolának a hatásköre kiesett. Itt került a választás annak idején a Hódoska vendéglőre. Ez egy beszálló vendéglő volt, és hát ott írt ezeket a boldalokat.
És egyébként, hogyha a városra ez a fajta múlt, történelmi múlt, meg ez a kulturális örökség, ez hogy mennyire nyomja rá a bélyegét itt a jelenben, hasonló féleképpen tetten érhető?
Hát igen, mert ugye mondtam, pápa egy diákváros, tehát a megemlékezések folyamatosak ezekről a neves emberekről, és hát ezeknek a hírnevét viszik is tovább aztán a városban lakók, esetleg ha nem is jönnek vissza, vagy eltávoznak a városból, de ez velük él.
És önnek, mint helytörténésznek, itt élőnek, mely a legkedvesebb szeglete, ha a pápát nézzük?
Hát én itt nőttem fel, én belvárosi vagyok, tehát a Kossuth utca posta környéke, tehát az volt valamikor, nem a főtér volt a központja a városnak, azt szerették volna megoldani, ott volt a buszpályaudvar, az első buszpályaudvar igazából, aztán ugye ott megépültek az első bérlakások, nagyobb bérlakások, tehát az lett volna a központi része a városnak, és hát én azt tartom egy ilyen központi helynek.
Nagyon szépen köszönjük Simon Zsolt művészettörténésznek, pápa múltjáról, örökségéről beszélgettünk itt az Országjáróban.
Kincsek, értékek, legendák. Országjáró a Kossuth Rádióban.
Egy valódi kincsel érkezett hozzánk dr. Méri Hedina, a Kékfestő Múzeum néprajzosa. Kezében egy bizony már-már viseletes régi darab, ez egy fadarab, amin mintát fedezek fel. Hát gondolom, ez a mintakészítés, ez a kékfestő mintakészítéséhez kapcsolódik valahogyan, mert hogy mint hogy a kékfestéknyomok is lennének a minta barázdájában.
Hát igen, ez egy kézi mintafa, más néven nyomóduc. Ezt szolgáltam minták a kelmék megmintázására. Ez egyébként a 19. század végéről származik, és egy gránátalmás motivum látható rajta.
Mert hogy Pápán nagyon komoly kékfestő múz is van, több mint 200 éves műhe is van, itt nem túl messze a főtértől, ha sétálunk egy kicsit.
Igen, pontosan 240 éve, hogy a Kluge család átköltözött ide Pápára, és elkezdte a kékfestő mesterséget, és 7 generáción keresztül folytatták itt egészen 1959-ig.
Mi volt, ami ide hívta őket Pápára? Ugye nem is olyan régen az országjáró Tolnán járt, ott most is van egy működő üzem, és itt Pápán is akkor van egy nagyon komoly kékfestő múlt. Mi kell ahhoz, hogy a kékfestő mesterek jól érezzék magukat?
Először is a 18. században kezdtek áttelepülni a mesterek Közép-Európába, és így érkezett a Kluge család is. Először ugye Sárváron telepedtek le, és 1786-ban jöttek át ide Pápára. Már korábban létezett a várossal kapcsolatuk, és megkedvelték ezt a várost, és áttelepültek, és itt folytatták a mesterséget. És azért is, mert hát itt volt a Tapolca-patak, és ez adta a mesterséghez nélkülözhetetlen vizet.
Hogyha az ember belép az önök múzeumába, a kékfestő múzeumba, akkor egy valódi időutazásnak lehet tanulja. Ugye a magyarországi kékfestő műhelyekről is van egy kiállítás, de hogyha az ember úgymond lejjebb ereszkedik a pince szintjére, hát akkor ott van az idő kapszula tulajdonképpen. Csodálatos kékfestő kádak, a múltból visszatérő kékfestő kádak fogadják az embert, és tényleg olyan, mintha visszamennénk az időben.
Igen, valóban itt minden eredeti. A műhely, a kisgyár, a szárító épület 1865-ben épült, 3 szintes, ugye az alsó szinten találhatók ezek a festőkádak, 16 festőmerence, aztán a különböző helységek, a különböző munkafázisokra szolgáltak, illetve az emeleten pedig egy gyönyörű szárítópadlás látható. És emellett a Tapolcán túl pedig a fejlődést mutatja a kisgyár épülete, ami az 1900-as évek elején épült, és már modern textil kikészítőgépek láthatók ott.
Biztos vagyok benne, hogy nagyon érdekes az embernek bejárni ezt a múzeumot, és nagyon sok akár iskolás csoport, turista csoport is érkezik. Vannak különféle minták, ugye most is csak hozott 2-3-at, majd a Kossuth Rádió Facebook oldalán holnap megnézhetik a képeket. Hányféle minta van? Hányféle kékfestő minta van?
Nagyon-nagyon sok minta létezik, több 10 000 a mintakincs, és nagyon változatosak ezek a minták, mindenféle motivumok megtalálhatók, állati motivumok, nagyon sok a növényi motivum, vannak geometrikus minták, illetve vannak speciális minták is, amelyek különböző mozgalmakhoz kapcsolódtak. Például ezek a nemzeti jelképeinknek a megjelenése mind a kincsben. Ez például a Védegylet mozgalomhoz, vagy a Tulipánkert Szövetséghez kapcsolható, és ezek is nagyon érdekes szeretét képezik a motivum világnak.
Milyen izgalmas, hogy a történelem még a kékfestés terén is megjelenik, csak tudni kell olvasni. Hát aki elmegy a Kékfestő Múzeumban, azoknak biztos, hogy segítenek. Dr. Méri Edina, a Kékfestő Múzeum néprajzosa mesélt, hogy a Pápán itt nagyon komoly, több mint 200 éves múltra tekint vissza a kékfestés. A múzeum pedig várja önöket.
Barangolás, kalandozás, találkozás. Országjáró a Kossuth Rádióban.
És barangoljunk tovább, Pápa utcáin, Domokos Istváné a szó.
Az előzőekben már beszéltünk a református templomról, és a folytatásban is még ezt bontogatjuk Halászné Kapcsárdi Szilviával, a Pannonia Reformáta Múzeum igazgatójával, gyűjtemény igazgatójával, mert hogy ugye a templom az ilyen rejtett formában épült meg, hogy ne lássák az utcán járók, és nincs is utcára nyíló kapuja. Na de azért van egy nagyon szép templom épület, egy szent tér, és ez egy olyan különleges szent tér, amiben múzeumot is berendeztek, de itt a kettő jól megfér egymás mellett. És hogy miért, ez mindjárt kiderül, mert hogy hogyan is van ez?
Ez pontosan így van. Ennek a majd 500 éves református örökségnek, szellemi és tárgyi örökségnek, itt Pápán a Dunántúli Református Egyházkerület tudományos gyűjteményei az őrzője, átadója a híres pápai református kollégium tagintézményei mellett, és itt az Ótemplomban 2018-ban egy olyan különleges kiállítóteret nyitottunk, ami gyakorlatilag egy élő templommúzeum. Azt kell mondjam, hogy egyszerre szakrális tér, és egyszerre találkozási pont. Találkozás egymással, találkozás Istennel, és itt olyan kiállításokat rendeztünk be, ami egyrészt az élő keresztény hitünkről tesz tanúbizonyságot, interaktív módon, 21. századi módon, minden generációt megszólítva, három síkon.
Erre mondják, hogy önmaga felé nyitott utat, ugye?
Igen, tulajdonképpen a Bibliából tudjuk, hogy Istennek minden egyes ember fontos, tehát a gyermektől az időség, az elesetten keresztül a hétköznapi emberig mindenki, úgyhogy mindenkit igyekszünk megszólítani.
Na most belépünk ugye az utcáról, ha nem is közvetlen, egy mellék kis utcából a templomba, akkor mi tárul elénk? Tehát próbáljuk leírni a hallgatóknak, hogy mi fogadja az ide érkezőt.
Hát egy gyönyörű késő barokk cof stílusban épült, egyszerű, puritán, a református egyházra és itt világra jellemző templomtér, szakrális tér, amiben lent kizárólag digitális elemek vannak elhelyezve, és fent magán a karzaton pedig az a hitvalló kiállítás, ami nagyon interaktív, és behívja, bevonza a látogatókat.
És akkor valahol olvastam, hogy ízig-vérig dunántúli.
Hát igen, egy 500 éves örökségnek vagyunk a továbbvívői, az átörökítői. Tulajdonképpen mi itt egy őrzőbástyaként vagyunk a Dunántúlon, és a Dunántúli Református Egyházkerületnek a központi intézményeként igyekszünk megszólítani.
Egy olyan múzeum, ami különleges, tehát még múmia is van, de ennek is van története.
Hát igen, ez egy igazi kuriózum és kakukktojás. Azt kell mondjam, hogy világviszonylatban is egy kuriózumnak számít. Ez az alaksorban a pincében kapott helyet, és azért különleges, mert hogy az iskola egykori diákja, Markstein Károly, aki Kairóba került, és ott lett nagykereskedő, ő vásárolta meg, és küldte el az egykori alma máterének azért, hogy szemléltető eszközül szolgáljon az oktatás számára, úgyhogy gyakorlatilag a mai napig betölti küldetését, mert hogy nagyon komoly múzeumpedagógia, komoly foglalkozások, tárlatvezetések épülnek rá.
És ha már múzeumnál tartunk, és tárlatvezetésnél, jövő héten még inkább kinyitják a kapukat múzeumok éjszakáján.
Pontosan így van. A jövő héten múzeumok éjszakája, ami egy egyiptomi élménybeszámolóval indul 6 órakor. Ezt én magam fogom tartani, ugyanis abban a szerencsés helyzetben vagyok, hogy a Magyar Régészeti Missziónak a tagjaként Egyiptomban ásatáson vehetek részt, tehát ez egy élőképes beszámoló lesz. Aztán lesz időszalag, egy 5000 éves kalandozás, amikor tulajdonképpen az egyiptomi kiállításból egészen fel a keresztény kiállításig, illetve napjainkig vezetjük a látogatókat. De itt van a Cakó kiállítás, élettánc, ott is különleges programokkal várjuk a látogatókat.
És hogyha bemegyünk ugye a templomba, és mondtuk, hogy kiállítótér, múzeum, szakrális tér jól megfér együtt, akkor vannak itt ilyen kis fiókok, ki lehet húzni?
Pontosan, ez az, ami felfedezésre hív, és ez jelenti az interakciót. Mi nem akarunk senkire semmit ráerőltetni, arra hívjuk a látogatókat, hogy tekintsen be a mi hitvilágunkba, a ma is élő keresztény hitünkbe és hétköznapjainkba.
Nagyon szépen köszönjük, vendégünk volt itt az Országjáróban, és sok mindenről beszélgettünk, a Pannonia Reformáta Múzeum, illetve a református templom múltjáról, Halászné Kapcsándi Szilviával, úgyhogy minden jót, és akkor jövő héten pedig sok sikert.
Köszönjük szépen.
Helyi érték az Országjáró szombat délelőttbe.
Mai délelőtti játék kérdésünk így hangzik: milyen különleges mesterséget mutat be Pápa Európa hírű múzeuma? Tehát egy mesterségnek a nevét várjuk önöktől SMS-ben. 0639666 az SMS számunk, az első helyes megfejtő pedig vendéglátóink ajándékát kapja majd. Fél 11 van, hamarosan túrabakancsot húzunk, és a környék természeti értékeivel ismerkedünk. Például sétára hívjuk Önöket az európai viszonylatban is különleges örvénytóhoz, amelyben források bugyognak, és a tapolcafői forrás tanösvényen is kalandozunk. A Tapolca patak mentén valaha egyébként 33 vízimalom működött, ezek emlékét is megidézzük, például egy látványmalom kerékőrzi ma emléküket, erről is szólunk, szóval Pápára hívogatjuk ma Önöket az országjáróban egészen 4:30-ig. Folytatjuk a felfedezést, előbb azonban krónika, Budapesten a stúdióban Beslin Bettina.
Jó napot kívánok, a hírszerkesztő Deme Tímea nevében is. Az Orbán kormány egyik legnagyobb hazugságának nevezte az illegális migráció elleni harcot a miniszterelnök rendkívüli sajtótájékoztatóján. Magyar Péter felidézte, hogy 2 éve az Európai Unió a menekültügyi szabályok megsértése miatt megbüntette Magyarországot, valamint arra kötelezte, hogy napi 1 millió eurós büntetést fizessen addig, amíg nem hajtja végre a tranzitzónákkal kapcsolatos ítéletet. Magyar Péter szerint, miközben az előző kabinet tagadta, hogy teljesíteni a bírósági döntést, a kormányzaton belül egyeztetések voltak annak végrehajtásáról, például egy migráns befogadó központ létrehozásán. Tisztújító kongresszus tart ma a Fidesz. Várhatóan módosítják a párt alapszabályát, új tagokkal bővítik az országos elnökséget, valamint ismét pártelnökké választhatják Orbán Viktort. Országos választmányt tart a Kereszténydemokrata Néppárt, várhatóan augusztus végén. Az eseményen értékelik az elmúlt 4 kormányzati ciklus tapasztalatait, és tisztújítási kérdésekről is döntenek. A párttagokhoz eljuttatott levelében Latorcai Csaba ügyvezető alelnök egyebek mellett azt írja, a cél, hogy a folyamatok legkésőbb november végéig lezáruljanak, hogy azután a párt jövőjének szentelthessék az energiáikat. Halálos balesetet szenvedett egy magyar kamionos Csehországban. Járművével kora reggel Brno közelében ismeretlen okból egy betonkorlátnak ütközött, majd keresztbe fordult, a teherautóba ezután beleruhant egy román rendszámú kamion. Mindkét sofőr életét vesztette. Délutánig felhős időre számíthatunk, északnyugaton gyenge eső is lehet, majd nyugat felől felszakadozik a felhőzet, és csak elvétve lehet egy-egy záporzivatar. Megélénkül néhol megerősödik a szél. Napközben 22-27, késő este 13-20 fok várható.
Országjáró szombat délelőtt a Kossuth Rádióban.
Csodálatos napsütés van, hála jó Istennek itt Pápán és Pápa környéke. Reggel még esett az eső, és egy kicsit aggódtunk, hogy vajon milyen idő lesz ma, és ez nem csak a műsor hangulatának szempontjából is fontos, hanem hogyha mondjuk kirándulni támad kedve az embernek, azért mégiscsak kellemesebb, hogyha nem eső kabátba, cuppokba, a sárba kell megtennie az utat. És hát bizony itt Pápa környékén nagyon sok olyan felfedezésre váró útvonal van, látványosság, akár várom van, amelyet érdemes felfedezni. Terebesi József érkezett meg hozzánk, a bakancsos természetjáró kör vezetője, és én úgy látom, hogy minthogyha egy ilyen kis rögtönzött makettet is, vagy hát fotóval ellátott makettet hozott volna, ez hová vezet minket ez a látványterv?
Ez a látványterv az én szerelmetes döbrentémre vezet. Ha ajánlhatnám, és köszönteném legelőször is a Kossuth Rádió hallgatóit nagyon nagy természetjáró szeretettel, és ajánlanánk egy pár túrát természetjáróknak, ami itt a környékünkön nagyon sok regét, történelmet és irodalmat rejt, ha egy kicsit nyitott szemmel járunk.
Tehát nem csak túrabakancsot kell vinni, hanem mondjuk a gondolatainkban az irodalmat is, meg a mesevilágot?
Általában felkészülünk minden területről. Itt például a kokáért a Döbrönce volt az a kezdőidőszak 37 évvel ezelőtt, ahonnan a mi közös természetjárásunk elindult.
Ez milyen messze van Pápától?
Ez 25 kilométerre van, tehát nem sok megálló, és már ott vagyunk. Egy nagyon szép helyen, de kezdhetném azzal, mert így illő, 15 éve van, amit előbb tetszett felolvasni, a Malom völgybe gyönyörű szép ösvény. 15 éve nagyon szépen rendbe tartják a kertbarátkör, Tapolcafőn, gyönyörű. érdemes végig menni rajta, csodálatos.
Mindjárt végig megyünk rajta, kellemes séta, napos és szép séta. Na de kalandozunk vissza a távolabbi célpontokra. Például hozott egy betyármesés könyvet is, mert ugye a bakonyi erdők a betyárok világát is rejtik. Egy jó túrázás kapcsán rájuk is lehet emlékezni.
Hogy ne lehetne, egyről lehet most is. Itt vagyok, önnel beszélhetek egy betyárra képen, de valójában a Városlőtt, Németbánya, Csebánya környékén, de Döbröntének is megvolt háromféle hajnal, patkó, betyárok, tehát Döbröntének is megvoltak a maga betyárjai.
És milyenek mostanság ezek az utak? Karban vannak tartva? Jól járhatóak?
Jól járhatóak, főleg a fő természetjáró utak. Van olyan, amikor egy kicsit küzdeni kell a természettel, de hát annál szebb nincs, amikor a gyönyörű szép virágos réten átmegy az ember, még akkor se bánjuk, hogyha éppen derékig járunk a csalámba, mert
az is hozzátartozik az élményhez, főleg, hogyha vadromantikára vágyik az ember. Szóval említette, hogy Döbrönte a Himfi várrom, ami az ön egyik kedves helye, de itt van például Szarvaskő is szintén.
Hát az ugyanaz a várnak az elnevezése. 1367-ben építették ezt a várat, és ugye Himfi Benedek révén építették, és Nagy Lajos királynak az engedélyével. Látható az egyik felé már csak a romok, ez meg az elképzelt. De nagyon-nagyon szeretünk mi arra felé kirándulni.
Mostanság van-e valami olyan séta, olyan kirándulás, amit szerveznek, amihez lehetne még csatlakozni akár?
Hát ugye most, ami következő lesz, az Cseszneki vár lesz, mert szeretjük a vártúrákat is, meg Géza háza. Hát ez most sajnos már betelt, mert külön járatú busszal megyünk, de nemrégiben 2 hete voltunk Hölgykőváránál, hogy megint várakat említsek. Ez egy ispánsági vár volt a 13. században.
Tehát, aki a várakat szeretné megismerni, jó természetjáró csapathoz szeretne kapcsolódni, az a Bakancsos természetjáró kört keresheti itt Pápán. Terebesi József hívogatta önöket, keressék őket az interneten, és megtalálhatóak, lehet hozzájuk csatlakozni. Köszönjük a kirándulást!
Barangolás, kalandozás, találkozás. Országjáró a Kossuth Rádióban.
És folytatjuk a kirándulást a Tapolcafői kertbarátkör tagjaival. Domokos István, a szó.
Tapolcafő ugye valamikor önálló városrész volt, és ma már ugye összeolvadt a településsel. De van egy érdekessége, mert Tapolcafőn valamikor több forrás is volt, és ezt a forrást fedezték föl itt a jelenben a helyi kertbarátok. Itt a folytatásban Somogyi Zoltán érkezik hozzánk, a Tapolcafői kertbarátkör elnöke. Szép napot kívánok! Szóval három forrás is volt, ami elapadt, és utána csodás három, csodájára egyszer majd megerett az egyik?
Három tó volt. A Templom tó, a Déli tó és az Örvény tó, és a három tó egyesülésével jött létre a Tapolca patak.
És ebben a forrásban milyen víz van?
Igen, kristálytiszta víz van. Amikor nem volt, mi készítettünk egy forráskutat, ott már lehet inni, előtte csak a vezetékes vízzel, mert vezetékes víz is Pápa Jonnén kapja.
Ugye mondtuk, hogy három ilyen forrás volt, elapadt, és ennek mi volt az oka egyébként, hogy elapadt?
Igen. Hát 1968-ban nagyon a táj életében is fekete esztendő volt. Mikor megnyitották a bauxit és a szénbányánkat, akkor nagy volt a vízkiemelés. Nyíró András volt nálunk, könyvet írt itt a forrásvidékről. A könyvben azt írta, hogy akkora volt a vízkiemelés, hogy 5 Balatont meg lehetett volna tölteni. Nem hiába elapadta a forrás, és ezen következtében a Tapolca patak is csak medérré vált, víz nem volt benne.
És ez a tó, ez milyen? Tehát ezt a három tavat, ezt hogyan kell elképzelni? Mekkora volt ez, vagy mekkora méretében?
Hát igazából nem volt olyan nagy tó. Most a mélységét, tudom én, 80 centi, 1 méter, a tónak a fenekéről jöttek fel a források, és hát végül is ez táplálta a tapolcát.
És ebben lehet ezt fürödni is például?
Igen, igen, fürödtek, igen. Ez állandó hőmérsékletű, 18 fok, nem fagyott be sose. Hát ezért csináltak malmokat, vagy azért hoztak létre malmokat, mert egész évben tudtak dolgozni. 33 malom volt az egész Tapolcán, Tapolca főle 6 malom esett.
És a jelenben van még ennek valamiféle mutatója, vagy meg lehet nézni a múltból valamit?
Hát Tapolcafőn egy malom van, a Gici malom, akkor a tulajdonosnak az unokája felújította, és a kis hétvégi háznak használja.
És akkor ugye itt jöttek a tapolcafői kertbarátok, és mondták, hogy akkor csinálják itt egy tanúsfényt. Legyen ez egy olyan élményhely, ahol az emberek nem csak kikapcsolódhatnak, hanem megismerkedhetnek a múlttal, tanulhatnak.
Igen, 15 évvel ezelőtt, 2011 márciusában a Vízvilág napján avattuk a tanösvényt, akkor hozta létre a Kertbarátkör egyesületünk, azért hozta létre, hogy bemutassuk a Tapolcát és a forrásvidéket. 9 információs táblát találunk a 600 méter hosszú tanösvényen, és az információs táblákról meg lehet tudni, hogy hány malom volt, milyen a növényvilága, a víz minősége. Úgyhogy sokan keresik fel a tanösvényt.
De be lehet menni bármikor, ugye nem egy zárt rész.
Nem, igen, be lehet menni. Nagyon sokan jönnek ide, megfogja őket a táj szépsége, a tiszta levegő, kristály tiszta víz, akkor a természetfotózás öröme, a madárdal, és a nyugodt pihenés.
És olyat is lehet kérni, hogy a kertbarátok mondjuk egy sétát vezetnek, jön egy csoport, igen, mert mégiscsak élményszerűbb az, hogyha ön mesél, mintha elolvasok egy tábláról néhány mondatot.
Igen, igen, igen. A Vízvilágnapján, vagy pedig a forrás, van egy szeptemberben szoktunk minden évben forrásnapot rendezni, akkor ilyen csinálunk vezetést. Különben kiadtunk egy irándulásvezető füzetet, ahol a forrás tanösvény lehet megtudni, és végighúzolja az embereket a tanösvény.
És valahol olvastam, hogy itt Kárpát-medencében, hogyha vesszük, ez volt ugye az a három legbőbb vízű forrás.
Igen, 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 igen.
Így tartják számon.
Igen, igen, ez volt az. Azt még elmondom, hogy rögtön számunkra, hogy 2018-ban bekerült a tanösvény bekerült a megyei értéktárba. A másik pedig a Veszprém megyei napról azt is még elmondanám, hogy kiírt egy ilyen pályázatot a természetkincsünkre, lehetett pályázni, és ezt a tanösvényünk elnyerte, és a legcsodásabb természeti képződmény lett az Örvénytó.
De itt, ha valaki körbejárja, körbesétálja ezt a tavat, forrástavat, akkor meg is lehet mártozni, lubiszkolni lehet?
Hát igazából az információs táblákra kiírtuk, hogy nem, mert ha netalántan valaki megfürdik benne, függetlenül azért fürödnek, akkor a feltörő forrásoknak az élményét nem lehet látni, elveszik. Ugye az Örvénytóba a feláromló víz levegőburkot hoz fel, és a homok és a víz ilyen hullámgyöröket vet a víz felszínén, és hát a csodás látvány. Vásároltunk egy csónakot az Örvénytóra, és aki akar csónakázni, az közelebb is megfigyelte ezt a természeti jelenséget.
Nagyon szépen köszönjük, ez valóban egy szép köszönjük látvány. Itt, aki Pápáért érkezik, érdemes eljönni. Vendégünk volt Somogyi Zoltán, a tapolcafői kertbarát kör elnöke, és hát hallhatták, látványosság, érdekesség, jöjjenek.
Köszönjük szépen.
Barangolás, kalandozás, találkozás. Országjáró a Kossuth Rádióban.
Maradunk még víz közelbe, de most már a fürdőélményeket fogjuk gyűjteni. Lóránd Gábor érkezett meg hozzánk, a Pápai Várkert fürdőműszaki vezetője. Hát szerencsére jó idő van, én azt gondolom, hogy ha kisüt a nap, akkor sokan érkeznek, akár a termálfürdőbe is, meg a gyógyfürdőbe is, de azért azt lehet mondani, hogy a nyár közelettével már szerintem önök nyitogatják a kapukat, és egyre több vendéget fogadnak. Jön a jó idő. Tényleg akkor jönnek a vendégek is?
Igen, nagyon ki vagyunk téve az időjárás viszontagságainak. Meleg van, akkor nagyon sok vendég van, hűvösebb időben beltéri medencéket választják a vendégek, de sajnos a külterek ilyenkor nem annyira közkedveltek. Június 1-e óta nyitva vagyunk már a teljes stranddal, ilyenkor 15 medencével várjuk a hozzánk érkező vendégeket.
Ez igen nagy száma medencék tekintetében. Én azt gondolom, hogy ha valaki már a kulturális érményeket mind begyűjtötte, végigjárt a pápa érdekességeit, látványosságait, akkor meg tud önöknél pihenni. De azért ott is vannak programok.
Igen, vannak programjaink, folyamatosan a nyár folyamán lesznek programjaink. Magyar Fürdőszövetség tagja a Fürdőnk, tehát a csatlakozónk a Strandok Éjszakája programhoz a július végén, augusztusban ünnepeljük a fürdő születésnapját minden évben, illetve országos vízipisztoly csatához is csatlakozunk, mai napon pedig egy autós találkozó van a fürdő területén.
Tehát össze lehet kapcsolni a fürdőzés élményét a más jellegű élménygyűjtése, gondolom édesapákra, meg a kisfiúkra gondolnak leginkább. Ezek ilyen retro autók, vagy milyen autók?
Retro és tuning autók is megtalálhatók a mai napon a Nagymedencénél.
Ez izgalmas, de egyébként ugye említettük, hogy gyógy és termálfürdő, tehát van gyógyászati részlegük is, van gyógyvízük is. Ezt mióta ismert?
Ez 2006 óta minősített gyógyvíz, 4410 grammos oldott anyagtartalommal. Ezzel a fürdőnk a 8 legmagasabb gyógytartalommal rendelkező vízű fürdő közé tartozik Magyarországon. Komplett orvosi központunk van, ahol az lehetőség van a balneoterápiás kezelések minden ágának, illetve elektroterápiás kezelésekre, illetve megtaláltalánk belgyógyász, szakorvos, gasztroenterológus és mozgásszervi panaszokkal is foglalkozó orvos a hét mindennapján.
Az milyen jó, amikor az egészségügyi ellátás és úgy mind a kikapcsolódás össze tud kapcsolni. Azt hiszem, hogy ma már a fürdők, ahol minősített gyógyvíz van, vagy ezt tudják mutatni, kínálni a vendégeknek, muszáj, hogy mindkét területen fejleszten és ott legyen.
Igen, nálunk is vannak folyamatosan fejlesztések, minden éven próbálunk új attrakcióval, illetve az épület megújításával kedveskedni a vendégeinknek. Tavaly évben megújítottuk az öltözőnket, most az idejében pedig a recepció rész és a fogadócsarnok kerül megújításra.
Amikor kitör a vakáció, gondolom, akkor nagyon sokan érkeznek, főleg belföldi turisták, de honnan jönnek még leginkább Pápára, illetve önökhöz a fürdőbe?
A fürdő mellett található egy kemping, oda nagy részt Ausztriából, Csehországból, Németországból érkeznek vendégek, illetve ugyanezt mondható el a fürdő vendégek között is, hogy ők érkeznek hozzánk.
És vannak esetleg olyan összekapcsolódó események, amikor a város kincseit is ajánlják? Hát gondolom a Turinform azért ebben élen jár, hogy összekapcsolja azokat az értékeket, amelyeket itt érdemes felfedezni, meg utána egy jót pihenni önöknél.
Igen, igyekszünk mi is a minden városi rendezvényel kapcsolatos időpontban a fürdőn is valamilyen fajta kedvezménnyel, bármivel kedveskedni a vendégeknek, hogy hozzánk is ellátogassanak.
És milyen a fürdő? Ilyen nagy pezsgő élet van, vagy azért vannak olyan rejtettebb részek, olyan kellemesebb, csendesebb zugok, ahová mondjuk egy megfáradt, hétköznapokban megfáradt család mondjuk letelepedhet, mert egyébként Pápa városa nagyon szép, nagyon sok zöld felület van, tehát én gondolom, hogy a fürdőterülete is ilyen.
A fürdőterülete is egy nagy zöld terület, van saját erdőnk, illetve a medencék mellett is nagy zöld terület áll rendelkezésre, a termál részben a csendesebb, pihentetőbb kikapcsolódás van, az udvaron viszont van 6 darab nagy csúszdánk, élménymedencénk, sportmedencénk, ott pedig a nyüzsgő élet van a gyermekekkel.
Akkor minden megtalálható önöknél, érdemes tehát a Várkertfürdőt felkeresni. Itt Pápán Lóránt Gábor, a Várkertfürdő műszaki vezetője hívogatta önöket az előző percekben.
Kincsek, értékek, legendák. Országjáró a Kossuth Rádióban.
És barangoljunk tovább, turisztikai látványosságokat keresve. Nem is kell olyan nagyon keresni, hiszen Pápán az Eszterházi kastély az mindenkinek rögtön a szemébe ötlik, ha érkezik. Domokos Istváni a szó.
Pápa főterén vagyunk, és hogyha itt elnézünk a távolba, akkor nem kell messzire figyelnünk, mert hogy itt van a kastély, az Eszterházi kastély, mellettem pedig dr. Pátkai Ádám régész történész, a közgyűjtemények szakmai igazgatója, vezetője. Szóval ez a fajta történelmi múlt itt Pápán meghatározó, megkerülhetetlen. Ha valaki ide érkezik, az biztos, már mint turistaként, az be fog a kastélyba térni, mert hogy ott azért sokféle látványosság van, épített örökség, sőt a kastélynek ugye már az építészeti története, történelme is egy olyan regényes, hogy azért is arra is érdemes figyelni. No, de mind arra, hogy mekkora a kiterjesztés ennek a kastélynak, meg hogyan épült, mit tudunk elmondani röviden dióhéjban?
Abszolút, maga az Eszterházi kastély gyakorlatilag Pápa városának egy kultúrpalotája, ugye ma már, és ennek az előzményeiről annyit érdemes elmondani, hogy az Eszterházi családnak egy főúri kastélyáról beszélünk, amely gyakorlatilag olyan szinten központja Pápa városának, hogy már, hogyha legkorábbi időszakra visszanézünk, az Árpád kortól kezdve itt egy valószínűleg királyi udvarház állhatott, ami aztán a középkor, az Árpád kor vége felé már részben egyfajta igazgatási központként is funkcionált. Ugye ugyanehhez kapcsolható ma a nagy templomnak az elődje, a középkori Szent István protomártírnak szentelt plébánia templom, amely szintén valószínűleg egy királyi privilégiummal is rendelkező épület lehetett, és ez a kastély már a Garai család birtokába került 1389-ben, amikor gyakorlatilag már a főúri világot kell, hogy megidézzük, tehát itt a királyi tulajdonlás az már véget ért, és ebből aztán a török időkben a pápa városának földesúrának lakhelye, majd pedig ugye a 17. század közepétől pedig az Eszterházi családnak, egy meghatározó ágának, a grófiágnak gyakorlatilag a székhelye, és ez aztán a 18. században a legnagyobb léptékű átalakításokkal alakult ki, az a mai arculata, amit most is ugye látunk. A belsőkből pedig a 19. század közepéről származnak az átalakított enteriőrök.
Ez egy monumentális kastély, tehát most eljutottunk az építkezés végére, hogy szépen igazgató úr felsorolta. Tehát ha föntről ránéznénk mondjuk pápa városára, akkor egy kör közepén állna mindez?
Nem teljesen. Valójában klasszikusan ugye a magyar városépítészethez kapcsolható, tehát az észak-keleti sarkában található a belvárosnak, és ugye a történelmi belvároshoz viszonyítva annak a szélén épült meg. Ugye ennek a keleti oldalán ma a tókert, illetve a várkert található. Itt a középkorban, illetve a koraújkorban még egy nagy tó terült el, ez volt az úgynevezett széles víz. Ennek tehát egy jól védhető helyén épült meg, és így gyakorlatilag a város sarkát erődítették meg ebben a formában, és így alakult ki ebbe ugye a rávezető útvonalak mentén a városnak a központja.
És akkor a nagy templomot, a katolikus templomot a kastélyhoz pozícionálták?
Így van. Ugye, hogyha a középkori előzményét nézzük, ami ki is van a térkőbe, vagy jelölve van, ugye ez egy teljesen más tájolásra épült, keletelt, ahogy illik a középkorban, és ehhez képest 18. század végén már úgy építik meg ezt a nagy barokk monumentális templomot, amely gyakorlatilag ezt a hagyományt ezt figyelmen kívül hagyja, és egyértelműen már a térszerkesztés, illetve a térszervezésnek a szempontjait veszi figyelembe, tehát egy tengelyre épül a kastéllyal, és azt veszi körbe a nagyméretű téglalap alaprajzú főtér, szintén barokk épületekkel.
Hogyha belépünk az Eszterházi kastélyba itt Pápán, akkor hány teremmel találjuk magunkat szemben? Lehet, hogy szám szerint nem is tudjuk, de azért vannak olyan termek, aminek nagyon jelentősége van, tehát építészeti jelentősége, meg hát mint kiállító tér is később.
Abszolút. Gyakorlatilag írott forrásokból tudunk a régi beosztásokról, és több mint 100 helyisége volt a magának az épületnek. Ugye manapság ezek már részben összenyitottak, pont ez a 19. századi átépítés az, amely meghatározza a mai képét. De ha így nézzük, akkor megtalálhatóak benne az egyszerű kiszolgáló helyiségek, már történeti síkon is, illetve nyilván ezek ma is adott esetben kiszolgáló helységek, illetve a városnak gyakorlatilag a legreprezentatívabb terei, ugye a Nádorterem, ugye a Vörös Szalon, amit lehetne említeni, amely gyakorlatilag tud pápa városának dísztermeként funkcionálni a mai napig. Ezek nyilván az Eszterházi családnak egykori reprezentáns terei voltak, itt mind portrékkal, mind pedig ugye a Nádortermet, hogyha kiemeljük, itt látható az a látkép, ami az 1740-es években ábrázolja a pápa városát. Valószínűleg ez pont a barokk átépítésnek egy tervrajza is lényegében, amely azért készült, hogy a főúrnak megmutassák, hogy amennyiben végigviszi a változtatásokat, illetve így mondanák, hogy a beruházásokat, akkor ez a látkép fogja majd fogadni pápán.
És a látogatókat itt a jelenben ugye akár korhű ruvákban is fogadják, amikor tárlatvezetéseket tarthatnak, erre mondjuk azt, hogy egy valóságos időutazás.
Így van, az a jelenség, hogy a tárlatvezetéseken, az ugye, ha a múzeum pedagógiailag nézzük, akkor ez az élő történelem eszköztárát használja, és ilyen formán tudjuk a látogatókat egy kicsit bevonni abba, hogy a barokk enteriőr, mint olyan, az mivel járt még. Tehát az, hogy kirakom gyakorlatilag a festményeket, illetve megmutatom, hogy nézett jöhet ki, azt azzal tudjuk élővé varázsolni, hogy a kollégáknak a tehetségét is bevonjuk ebbe a dologba, és a korhű ruházatot is gyakorlatilag részévé tesszük. És ugyanígy adott esetben a gyermekek pedig be is tudnak öltözni, tehát vannak a gyerekek, kifejezetten gyermekek számára barokk ruhás tárlatvezetéseken, amikor ők is beöltöznek.
A jelenben is ugye azért lehet utazni, sőt utaztatják az ide érkezőket, kiállító tér is van, Vazereli kiállítást is láthatnak, ami ugye nagyon is aktuális most Vazereli kapcsán. Vazereli év van.
Így van, ugye Vazereli születésének 120. évfordulóját üli az ország, hogy így mondjam, és ennek keretében, illetve amit említettem, hogy gyakorlatilag egy kultúrpalotaként is használható az épület, ugye a Gróf Eszterházy Károly Múzeum kiállításai is helyet kapnak magába a kastélyban, és az egyik az idei évben kiemelt programunk, illetve kiállításunk a Pécsi Janus Pannonius Múzeummal együttműködésben megvalósuló Vazereli 120 kiállítás, amely a múzeumok közötti együttműködés jegyében született, és ami számunkra azért nagy büszkeség, mert az idei évben ugye az évfordulót ezt Budapest, illetve Pécs mellett Pápa tudja így megmutatni a nagy közönség számára.
Nagyon szépen köszönjük, múlt értékek jelen, sok-sok felfedezni valóvár mindazokra, akik Pápára látogatnak, érdemes idejönni, hallhatták ebből a megszólalásból is. Vendégünk volt dr. Pátkai Ádám, régész történész, a pápai közgyűjtemények szakmai vezetője, igazgatója.
Országjáró a Kossuth Rádióban.
Az előzőekben hallhattuk, hogy az Eszterházy kastélyban akár a gyerekek be is öltözhetnek, és korhű ruhákat vehetnek fel magukra, és így berangolhatnak a kastély termein, egy kicsit közelebb lépve a történelemhez. Hát a gyerekekre nagyon sokféle módon gondol a város, Pápa városa. Például azzal is, hogy gyönyörű zöld felületek vannak, és szenzációs játszóterek. Ebből egyet én magam is láttam itt a Várkertben. Gágyula Istvánné Magdi, a Turinform iroda munkatársa van itt most mellettem. Szóval, hogy a családosoknak ez egy paradicsom Pápa, mert van fürdő, van kastély, vannak zöld felületek, lehet pihenni.
Így van, tehát nem csak a barokk kis város a látnivalók, hanem a pihenni rekreációra vágyók is a gyerekekkel együtt. Van két nagyon nagy felületű zöld területünk. Az egyik az ugye a kastélynak a parkja, ahol a kastélyra, a várra vonatkozóan készült el egy vár alkotó játszótér kávézóval, tehát az infrastruktúra is ki van építve, tehát a mosdót is ugyanúgy lehet használni, futókörrel, az idősebbekre is gondoltak, fitness parkkal is ellátták, meg hát ugye a pihenni vágyok a fák alatt, lombos fák alatt tudnak pihenni.
Hatalmas platánfáik vannak, gyönyörű, egyszerűen az ember így elveszik alattuk.
Igen, és 22-ben viszont egy elhanyagolt területből alakítottak ki egy rekreációs nagy zöld felületet, amely kialakítottak egy látványtót, és a látványtóra kapcsolva egy kalózos játszóteret. Mellé kialakítottak egy pumpapályát, hogy a rolleresek, kerékpárosok is élvezhessék, futókör, természetesen a sportolni vágyók, itt is az infrastruktúra is ki lett építve, mert még mozgáskorlátozott mosdó is, kávézó, tehát minden olyan, ami a rekreációhoz szükséges. Sőt, még a mozgásban fejlesztő gyerekeknek is kialakítottak egy motorikus pályát.
Itt vagyunk mi most a főtéren, és nagyon sokan kerékpárral, illetve rollerral haladnak el mellettünk. Egy nagyon jó kerékpáros hálózat van Pápa körül.
Igen. Az egyik délről el lehet menni északra, tehát mindenféle helyet meg lehet keresni, sőt, még azt is mondom, hogy Pápához tartozó Tapolca Fői tanösvényhez is ki lehet kerékpározni, akik dolgozni járnak, megközelíthetik kerékpárokkal a munkahelyeiket, nagyon sok olyan kerékpárút van kialakítva, ahol a gyerekekkel nyugodtan lehet kerékpározni, és nem pedig a járdát kell igénybe venni. venni.
És nagyon fontos, hogy itt a főtéren, a Turinform irodában mindenről tudnak információt adni. Tényleg, hogyha betér az ember, akkor programban nem lesz hiány, mert nagyon sokat tudnak javasolni. Úgyhogy érdemes a Turinform irodába kezdeni a város feltérképezését. Gál Gyula Istváné Magdi hívogatta önöknek, kerékpárral vagy sétálva. A családoknak tökéletes célpont lehet Pápa nyárra.
Országjáró szombat délelőtt a Kossuth Rádióban.
Pontosan 11 óra van, jó napot kívánok, Cifra Szilvia vagyok. A város, ahol Petrovicsból Petőfi lett, a költő pápai iskola éve alatt írt számos verse, bordala, balladája, fordításai, prózai munkái közül fennmaradtak és megtalálhatóak a Pápai Református Kollégium képzőtársaságának érdemkönyvében is. Hamarosan a Petőfi házhoz is hívjuk önöket, ahol rendhagyó irodalomóra részesei is lehetnek az érdeklődők. Majd szójátékok és játékos versorok után játék minden mennyiségben, hiszen ezen a hétvégén zajlik a Pápai Játékfesztivál. Lesz itt retro, hagyományos, illetve régi játékok gyűjteménye, kvíz és más szellemi vetélkedők, sőt, délután babakocsis felvonulás is. Már is mondjuk a részleteket, tartsanak tehát továbbra is az országjáróval, Pápára hívjuk önöket ma 17:30. Már is folytatjuk előbb azonban Krónika, Budapesten a stúdióban Besling Bettina.
Jó napot kívánok, a hírszerkesztő Demet Íme a nevében is. Az Orbán kormány egyik legnagyobb hazugságának nevezte az illegális migráció elleni harcot a miniszterelnök rendkívüli sajtótájékoztatóján. Magyar Péter felidézte, hogy 2 éve az Európai Unió a menekültügyi szabályok megsértése miatt megbüntette Magyarországot, valamint arra kötelezte, hogy napi 1 millió eurós büntetést fizessen addig, amíg nem hajtja végre a tranzitzónákkal kapcsolatos ítéletet. Magyar Péter szerint, miközben az előző kabinet tagadta, hogy teljesíteni a bírósági döntést, a kormányzaton belül egyeztetések voltak annak végrehajtásáról, például egy migránsbefogadó központ létrehozásáról. Hamarosan nyilvánosságra hozza az uniós források hazahozatalához szükséges magyar helyreállítási tervet a kormány. Kármán András pénzügyminiszter közölte, a kabinet célja, hogy a beruházásokat támogató források segítségével csökkentsék a költségvetés kiadásait, és így több pénzt lehessen fordítani az infrastruktúrára, oktatásra, egészségügyre és közszolgáltatásokra. Politikai röpiratot tett közzé a Fidesz mai tisztújító kongresszusa előtt Orbán Viktor. A volt kormányfő azt írta, most egy liberális brüsszeli helytartó kormány lépett hivatalba, és arra számít, hogy támadások érik az alkotmányos intézményeket. Orbán Viktor választási vereségük okaként saját hibáik mellett elsősorban, ahogyan fogalmazott, a soros világot, Brüsszelt, az ukránokat és a multinacionális cégeket nevezte meg. Hibának tartja azt is, hogy a 2024-es európai parlamenti választás után nem hajtottak végre taktikai változtatásokat. A Fidesz elnöke a dokumentum végén a politikai közdelem folytatását ígérte, mert ahogyan fogalmazott, a szuverén Magyarország eszméjét nem lehet se kitörölni, se kiirtani. Iráni drónokat semmisítettek meg az amerikai erők a Hormuzi szorosnál. A pilóta nélküli repülőszerkezetek a szoroson áthaladó hajókat vették célba. Lelövésükkel ismét akadálytalanná vált a forgalom. Donald Trump amerikai elnök a hét elején közölte, hogy az Egyesült Államok hadserege segítséget nyújt azoknak a tartályhajóknak és kereskedelmi hajóknak, amelyekre nem vonatkozik az iráni kikötők elleni amerikai blokád. Brit adatok szerint jelenleg naponta kevesebb, mint 10 hajó halad át a szoroson, míg az iráni konfliktus kirobbanása előtt ez a szám körülbelül 130 volt. Ismét dél-libanoni településeket támadott hajnalban az izraeli hadsereg. A zsidó állam katonái az akció előtt az otthonaik elhagyására szólította fel a környékben élőket. Közben dróntámadásról szóló információk miatt megszólaltak a légvédelmi szirénák több Libanonnal szomszédos észak-izraeli városban is. Halálos balesetet szenvedett egy magyar kamionos Csehországban. Járművével kora reggel Brno közelében egy betonkorlátnak ütközött, majd keresztbe fordult. A teherautóba ezután belerohant egy román rendszámú kamion. Mindkét sofőr életét vesztette. Ingyenes tüdőrákszűrést biztosít az aktív dohányosoknak az Országos Korányi Pulmonológiai Intézet. Az 50 és 74 év közötti, legalább 15 éve rendszeresen dohányzókat alacsony dózisú CT-vizsgálattal, légzésfunkciós szűréssel és személyre szabott tanácsadással várják egész nyáron. Az intézet szerint a tüdőrák korai felismerése azért kiemelten fontos, mert a betegség hosszú ideig tünetmentes maradhat. Az ingyenes programra előzetesen regisztrálni kell. Kóli baktérium lehetséges jelenléte miatt szeletelt szalámit hív vissza a Lidl. Az érintett 240 g-os már termékek július 3-án járnak le. Az áruházlánc arra kérje a vásárlókat, hogy a saját gyártmányú készítményt nem fogyasszák el, hanem vigyék vissza bármelyik üzletbe. A vételárat nyugta nélkül is visszatérítik. Délutánig felhős időre számíthatunk, északnyugaton gyenge eső is lehet, majd nyugat felől felszakadozik a felhőzet, és csak elvétve lehet egy-egy záporzivatar. Megélénkül néhol megerősödik a szél. Napközben 22-27, késő este 13-20 fok várható. Holnap is hasonló, napos felhős időre készülhetünk, záporokra, zivatarokra főként délnyugati tájakon kell számítani.
Műsorajánlat.
A kreatív suliban a varrás csak ürügy, anyagokkal, színekkel lehet ismerkedni, és persze egymással. Szoknyák, táskák, barátságok születnek. Zakatol a varrógép, helyére kerül a cipzár, és helyére kerül a testkép, a lélek, a kézügyesség. Családi hagyomány, amit ma már másutt lehet megtanulni. Bemutatjuk a pécsi szitakötőt, ahol a színes álmok születnek.
Családok, történetek. Családban élni könnyebb. Vasárnap 14 óra után a Kossuth Rádióban.
Éljük át együtt a játék örömét.
Mi már voltunk Magyarország szeretlek.
Ugye?
Mindig. És vesztes csapat volt mind a hárman.
Minden jó.
Háromszög belső szögeinek összege mennyi? Hány fok?
180.
Így van, tovább.
Normális maga.
Ne fordulj el, hadd csókoljam meg a homlokát.
Hastánc.
Vízisí, vízisí.
Magyarország szeretlek. Vasárnap 19 óra 45 perckor a Dunán.
12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból. Szombattól vasárnapig a 125 g-os málna csomagja csak 899 forint. Legalább két termék vásárlása esetén, minden második csomag pedig csak 299 forint. Lidl. Igazán megéri. Az év zöldséggyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
Reklámot hallottak. Országjáró szombat délelőtt a Kossuth Rádióban.
Gondűző borocska mellett vígan illan élete. Gondűző borocska mellett sors, hatalmad nevetem. És mit ámultok, ha mondom, hogy csak a boristene, akit én imádok, aki e kebelnek mindene. És a bor vidám hevében füttyentek rád, zord világ, szívemet hol annyi kinnak skorpiói szaggaták. Bor tanít a húrjaimra csalni nyájas éneket. Bor tanít a elfeledni csalfajányok titeket. Egykor majd borocska mellől, a halál, ha űzni ő, még egy korty, s nevetve dőlök jégöletbe temető.
Petőfi Sándor a Borozó című versét hallhattuk az előző percben Bánföldi Szilárd előadásában. Ugye pápán különleges jelentősége van ennek a versnek, hiszen úgy tartják, hogy ez egy pápai borozgatás alkalmával született, és elsőként jelent meg az ország legelső szépirodalmi lapjában, az Athénéumban. És Petőfi ettől számította írói pályáját, és itt pápán kezdte el aztán használni később a Petőfi nevet is. Erről ma már volt egy kicsit szó, de hát pápa más módon is emlékezik Petőfi Sándorra. Dr. Pátkai Ádám régész történész maradt még itt velünk, ugye ő a Pápai Városüzemeltetési és Közszolgáltató Nonprofit Kft. Kulturális Igazgatóságának közgyűjtemények szakmai igazgatója, vezetője, szóval sokféle módon emlékeznek önök Petőfire. A Petőfi 200 emlékév apropóján az országjáró is itt járt, és hát akkor is ezt már megidéztük. Szóval a borozó, az valóban itt születhetett?
ezt rá lehet bízni, majd, hogy nem azt mondom, az irodalomtörténészeknek a munkájára, illetve arra a hagyományra önmagában Petőfi-e, hogyha beszélünk önmagában Petőfi Sándornak a tények és a legendái önmagában nagyon érdekesen összefonódnak, akár csak a Nemzeti Múzeum lépcsőjére gondolunk, de ugye mivel ezt tudjuk a keltezésből, ezért ez hiteles információnak tekinthető, és abszolút Pápa városának pedig egy ilyen értelemben büszkesége is lehet. És emellett ugye el kell mondani, el lehet egyből azt is, hogy Petőfi itt próbálgatta az írói álneveket, mint olyan, aztán neki annyira sikerült ez az álnév használat, hogy gyakorlatilag a Petrovics nevet igazából el is hagyta, hogyha így tekintünk rá, és mi pont ezt a fajta háttérinformációt szeretnénk a múzeum keretein belül működtetett emlékházba, Petőfi házban részben bemutatni, hiszen Petőfi Sándornak a nagy kapcsolódási pontja pápához, ugye ez a református kollégium, illetve annak a tudományos gyűjteményei, az iskolának a régiségtára, hogyha így mondom eredeti nevén, akkor nyilván ott maradtak meg azok az iskolakönyvek, azok a kvázi relikviák, amelyek hozzá köthetőek, viszont nem elhanyagolható Pápa városának a városi oldalról való megközelítése, ilyen formában pedig az az épület, mivel áll, ahol Petőfi Sándor lakott az itt töltött egy éve alatt, ezért gyakorlatilag be tudjuk mutatni, illetve igyekszünk bemutatni az ideérkezőknek azt, hogy hol élt, milyen körülmények között tudott a mindennapjait tölteni, akár azt is, hogy hol próbálgathatta írói vagy költői szárnyait, hogy így fogalmazzak, és emellett pedig ugye egy olyan korhű órát tudunk még bemutatni, illetve egy olyan részben az iskolához is kapcsolódva, amely megmutatja egy kicsit a ma élő gyerekeknek, vagy éppen idősebbeknek azt, hogy Petőfi Sándor milyen körülmények között lett az, aki. Tehát, hogy a maga a református kollégiumnak az a szigora, hogy így mondjam, az milyen formában, hogy is jelenhetett meg, és milyen hatása lehetett arra nézve, hogy akkor Petőfi Sándor hogyan vált igazából Petőfi Sándorra.
Gondolom dokumentumok lehetnek ebben az emlékházban, de akár tárgyak is, amelyek akár az övé is voltak, vagy legalábbis abból a korszakból származnak, tehát mennyire tudják ezt a hangulatot megidézni?
Így van, ez egy nagyon fontos dolog, tehát nem egy tájházról beszélünk, hogy ezt azért el kell mondani. Be tudtunk rendezni egy olyan kis sarkot, amely gyakorlatilag tényleg egy ilyen korhű hangulatot áraszt, korhű bútorokkal, illetve ezt úgy tudnánk megfogalmazni, hogy ilyenen is aludhatott, vagy ilyen széken is ülhetett Petőfi ugye ebbe az épületben, és emellett pedig tényleg egy kontextust szeretnénk mi adni. Egy kontextust ahhoz, hogy megértse az ember, hogy Petőfi Sándornak a körülményei, akár az itt kötött barátságai, azok az iskolai élmények, amelyek nem kifejezetten, vagy nem direktbe hozzá köthetők, hanem egyáltalán azt a keretet tudják megadni, azok legyenek bemutatva. És ilyen formán került kialakításra egy részben korhű tanterem, nyilván egy kiszolgáló helysége az ide látogatóknak, illetve egy a két kisebb helységre osztott első térben pedig különböző dokumentumok, különböző interjúr jelenetek jelennek meg, és ilyen formán még egy kármentő is bekerült, ugye, ami a korabeli borozóknak, vagy nevezzük kocsmának a fontos kelléke és eleme, hiszen ez a kármentő az, ami adott esetben ténylegesen a pultot gyakorlatilag ugye meg tudta védeni. Tehát, hogy így kicsit tényleg egy kontextust, egy hangulatot szeretnénk átadni ahhoz, hogyha valaki innen esetleg tovább megy a református gyűjtemények kiállításaira, illetve a könyvtár kiállítására, akkor már tudja azt a hátteret, hogy Petőfi honnan érkezett meg az iskolába.
Rendhagyó irodalom óráról volt szó, amire előzetes bejelentkezéssel lehet érkezni, de a felnőtt látogatókra is gondolnak, akár ma is érdemes a Petőfi Emlékházba ellátogatni.
Abszolút, maga a korhű óra az ténylegesen egy informatív, de mégis hangulatába hozza ezt a 19. század közepi élményt, hiszen ugye egyházi, vagy mondjam így, egyházi kontextusról kell ugye a református kollégium kapcsán megemlékezni, és ilyen értelemben egy imádsággal indul maga az óra, utána egy körbe lehet, körbejárják a korhű tanári vezetéssel, ilyen értelemben az, hogy Petőfi Sándornak milyen állomásai voltak, hogy kerül ide pápára, miért kerül ide, nyilván ez beleszőve a tanórába, és mindezek után pedig egyfajta egy földrajzi áttekintés után egy irodalmi áttekintés is következik, és az egésznek az apró nüanszai azok, amelyek meg tudják úgy mutatni a fiatalnak, idősebbnek azt, hogy a korhű, a 19. század közepi tanórák azok hogyan tudtak kinézni. A végén pedig egyfajta kiértékelése is megtörténik már a gyermekek összefoglalásával, és így lehet gyakorlatilag megismerni Petőfinek, illetve a környezetét, és Petőfinek kicsit a saját gondolatvilágát.
Hát nagyon szépen köszönjük, élmény lehet egy irodalomóra a Petőfi Emlékházban itt Pápán, úgyhogy ha az idei tanévben nem fér bele a jövő évben, mindenképpen tervezék az irodalomtanárok, osztályfőnökök, dr. Pátkai Ádám, régész, történész, igazgató hívogatta önöket az országjáróban.
Barangolás, kalandozás, találkozás. Országjáró a Kossuth Rádióban.
Irodalomóráról volt szó, meg gyerekekről, meg rendhagyó irodalomóráról. Hát élményeket kínálunk a következő percekben is, egy kicsit másképp. Domokos Istváni a szó.
Az előzőekben Petőfiről, Jókairól, Orrai Petri Csomáról volt szó, és úgy gondolkodtam magamban, hogy ők is játszottak a szavakkal, nem is rosszul, ezt tudhatjuk az irodalomból. De most itt egy valóságos játékról beszélgetünk Pápán, hisz egy játékfesztivál kellős közepén vagyunk. Egy olyan játékfesztivál, ami hát családi rendezvény, és sok-sokféle minden előfordul, de hogy mi minden erről is beszélgetünk Horváth Dorinával, a város kulturális intézményeinek vezetőjével, mert hogy ez a nap, ez nem játék, ez nagyon is komoly.
Így van, ez 1991 óta szervezzük minden évben ezt a játékfesztivált, és ennek igazából a lényege az, ahogy a neve is jelzi, a játék, az, hogy a családok, a közösségek együtt legyenek, a pápai lakosok itt találkozzanak, a családoknak legyenek olyan programok, amik egész évben nem elérhetőek, úgyhogy minden évben arra törekszünk, és erre idén még nagyobb hangsúlyt fektetünk, hogy nagyon sok játékot kínáljunk, és nem csak a kicsiknek és a gyerekeknek, hanem a fiatal felnőtteknek, de akár a felnőttebb, idősebb generációnak is.
Nagyon romantikus a környezet, ugye maga az a hely, ahol ezt lebonyolítják, már csak odaérkezni, az is maga a kikapcsolódás, és hogyha valakik tényleg ott a játékokkal ismerkednek, az egy további plusz öröm.
Így van, bár nem csak a főtéren vannak ezek a játékok, hanem a hétvége során még két helyszínen, az Erzsébet-ligetben, illetve a Várkertben is. A Várkert az, ami egy igazán a családos gyermekeknek szoktuk ajánlani, hiszen ott az árnyos fák alatt.
Olyan, mintha erdőben járnánk.
Kicsit igen, egy igazi mesevilágot tudunk ott megteremteni a játékok segítségével. A főtéren jobban azok a mozgásos játékok, amiket akár a felnőttek is ki tudnak próbálni, illetve idén egy exatlon pálya várja a mozogni vágyókat az Erzsébet-ligetben. Ez egy újdonság és egy új kihívás.
Lehetne itt bujócskázni, és ugye el lehet bújni a fatörzsek mellé, mert akkor a öles fatörzsek vannak, hogy szerintem három gyerek is alig írja át a platánfán.
Így van, nyilván a játéknak csak a kreativitás szab határt, úgyhogy bármire lehet használni.
Mik itt a legérdekesebb játékok? Mondjuk mi az, amit most kipróbálnánk, örömet lehetnénk benne.
Az én egyik személyes kedvencem, akik évek óta visszajárnak, az a felhővadászok, ez inkább a gyerekeknek. Egy repülőbe tudnak beülni a gyerekek, és homokzsákkal eltalálni a felhőket. Ez nagyon szokott tetszeni a gyerekeknek, de akár a nagy biciklik, amiket tényleg a felnőttek is tudnak, ezek ilyen trükkös bringák, óriási fakockák, építő kockák, amiket lehet használni. Úgyhogy nagyon-nagyon sok, több mint 20 játékos kitelepülőnk van, akik rengetegféle játékkal készülnek.
Milyen érdekes fesztivál játékokról, gasztrofesztivál, meg különböző féle fesztiválról hallunk az országban, bár vannak ilyen játékos megoldások, ilyen szórakoztató formában, de egyedi ez az országban talán.
Így van, ez viszonylag egyedi az országban, hogy ennyire a játék a központ és a közösségek. A közösségeket azért említem meg, mert nagyon nagy hangsúlyt fektetünk ilyenkor a pápai egyesületekre, csoportokra, akik ilyenkor egyébként bemutatkozhatnak. Úgyhogy itt a délutáni órákban egyébként a nagy színpadon a saját csoportjaink fognak fellépni, úgyhogy arra is nagyon érdemes ellátogatni.
Dobtunk egy hatost, ugye a legnagyobbat a dobókockával, és most már nem játszunk, hanem kitekintünk mondjuk más kulturális szférába itt Pápán, akkor van egy szabadtéri színpaduk, az is egy különleges élményhely, amiben gondolkodnak, hogy jövőt építik.
Így van, az Eszterházi kastély mögött van egy szabadtéri színpadunk, egy 1000 fős lelátóval, ahol szeretnénk minél több előadást és szórakozási lehetőséget nyújtani majd a lakosoknak. Az idén már 3 alkalommal lehet majd ellátogatni ott hozzánk különböző előadásokra.
Ugye Pápán a kultúrára ugye nagyon összpontosítanak, koncentrálnak, ugye itt az intézmények is nagyon jól összefognak egymással, legalábbis ezen van a hangsúly, mert akkor még többet tudnak adni, mert hát ugye a múlt, a történelem is kötelező, meg hát a jelenben is erre van igény.
Így van, abszolút. Célunk az, hogy ezek a kulturális intézmények, a könyvtár, a múzeumok, a művelődési központ olyan szinten tudjanak együttműködni a jövőben is, hogy nagyon széles és színes kínálatot tudjunk nyújtani.
Akkor ez olyan, hogy a humorban nem ismerünk tréfát, de a játékban sem, mert a játék az komoly dolog.
Abszolút, így van, igen.
Köszönjük szépen.
Országjáró a Kossuth Rádióban.
A folytatásban is játszunk tovább, legalábbis gondolatban, méghozzá babázunk. Kici Júlia érkezett meg hozzánk, a Júlia Babaház gyűjtője, tulajdonosa, édesanyja, sok-sok babának kedves gyűjtője, mert hogy valamikor réges-régen ugye egy lánynak kellett, hogy babája legyen. Aztán az idők változnak, de a baba szeretet meg a baba gyűjtésnek a szenvedélye az valahogy visszatér a hölgyek életében. Ő mióta gyűjti a babákat?
Hát egész kiskoromtól gyűjtögetem a babákat, aztán tulajdonképpen jött egy kis szünet, és tulajdonképpen 2015-től indul úgynevezett porcelánbaba gyűjtés.
Mennyi babája van?
Hát 550 darabbal indultunk, és jelenleg olyan 950 darabnál tartunk.
Biztos vagyok benne, hogy nagyon különlegesek, nagyon különfélék, gyönyörű ruhákban lehetnek, ahogy én elképzelem ezeket a porcelánbabákat. Szóval ez egy nagyon időigényes hobbi, és hát ha egyszer elkezdődik a gyűjtőszenvedély, akkor nagyon nehéz nemet mondani. Van úgy, hogy azt mondja, hogy hát jó, még ez a baba jöjjön, vagy azért előbb most már megnézi, hogy milyen babák kerülnek be a gyűjteménybe.
Az elején úgy indul, hogy tetszen, és akkor igazából költözhetett hozzánk a baba, de most jelen pillanatban már ott tartunk, hogy muszáj látnom. Vannak felajánlások a mai napig is, de már a hely szűke miatt muszáj válogatni közöttük.
Melyik a legkülönlegesebb, vagy melyikre a legbüszkébb, ha lehet ilyet mondani?
Hát sokra büszke vagyok. Igazából nagyon nehéz lenne tizet kiválasztani, hogy melyik a legkedvezőbb. Ami nagyon érdekes, és nagyon ritkán lehet vele találkozni, az úgynevezett háromarcú baba. Egy Kazimír Bló nevű úr tervei alapján készült, van egy mosolygós, egy sírós, meg egy albós arcocska. És a lényege, hogy a fejecskét körbe lehet forgatni, és mindig van rajta fejfedő, hogy a másik két arcot eltakarja.
Milyen izgalmas, erről még én sem hallottam, még nem is láttam, pedig azért országjárásunk során sok-sok baba gyűjtővel beszélgettünk. És melyik érkezett a legmesszebbről?
Igazából van olyan, amelyikről azt mondta az előző tulajdonos, hogy Amerikából érkezett. Nagyon örülünk, hogy hozzánk került. Ez egy Rusty művésznő által tervezett baba.
És hát nagyon fontos, hogy ugye vannak hozzá hitelesítő papírok sok mindenhez. Tehát, hogy azért ezek értéket képviselnek. Nem csak azért, mert ön gyűjti, meg szereti őket, hanem komoly művészeti alkotás is egy némelyik.
Természetesen így van, és ezekről a babákról, amelyikeknek van tanúsítványa, papírja, azokról tudjuk, hogy mi a neve, ki az alkotó, összesen hány darab készült belőle, illetve a nálunk lévő éppen hányadik a sorban.
A játékfesztiválhoz természetesen a baba gyűjtemény is kapcsolódik, hát ez szerintem ez magától értetődő. Mi lesz délután, amire önök most nagy erőkkel készülnek, Júlia?
Hát ugye indult az egész történet úgy, hogy a babák mellé kiegészítők kellenek, elkezdtük gyűjtögetni a babakocsikat, abból is egy olyan 30 darab körül van a gyűjteményünkben, és mivel a babakocsiknak van használati funkciójuk is, így arra gondoltunk, hogy létrehozunk egy babakocsis felvonulást, amire 14 órakor kerül sor itt a főtéren, Kossuth utcán, illetve a Várkertben lesz egy séta.
Hát milyen izgalmas, hogy a múzeum kijön tulajdonképpen a gyerekek, a családok közé a főtérre. Biztos, hogy egy-egy ilyen megmozdulás az felhívja a figyelmet a múzeumra, mert közelebb lépnek azok a gyerekek, családok is önökhöz, a babákhoz, amelyek mondjuk nem látogattak még el a Baba Múzeumba. Egyébként minden nap nyitva vannak, vagy előzetes bejelentkezéssel nézhetők meg a babák?
Rugalmasak vagyunk, tehát hogyha időpont egyeztetés van, bármikor fogadjuk a látogatókat. Egyébként 2-től szombatig nyitva vagyunk, 13 órától 17-ig.
Említette már, hogy melyik a legkülönlegesebb babája. Van olyan baba a gyűjteményben, ami az öné volt, ami az ön gyerekkorában is szemtanú volt, és bizony, ha mesélni tudna?
Hát igen, van a Kati baba, egy piros-fehér pöttyös kis ruhába van kiállítva nálunk, 2,5 éves voltam, tehát már a Kati is nyugdíjas korú, de tulajdonképpen ott díszeleg a baba házunkba, és az egyik hiteles információ, hiszen mindig tudom mondani, de nem csak az én babám van ott, a férjemnek ott van a kis felhúzható, síelős macia, és arra büszkék vagyunk, hogy mindenik tökéletesen működik.
Mert hogy nagy becsben vannak tartva az idők nagy tanúja, a babák és a gyerekjátékok. Ma délután tehát babakocsis felvonulás itt Pápán a játékfesztivál keretén belül, és egyébként érdemes Júlia babaházát felkeresni. Gici Júlia hívogatta önöket itt az Országjáróban.
Kincsek, értékek, legendák. Országjáró a Kossuth Rádióban.
Mesélő játékok, a mi gyermekkorunk szemtanúi. Domokos Istváni a szó.
A retro az kortalan, beszélgettünk itt az előzőkben Kassa Lászlóval, aki érkezett hozzánk, játékgyűjtő, régi tárgyakat gyűjt, számtalanféle dolog van, van itt még Commodore számítógép is, meg olyanféle MK27-es magnó, amit mondjuk az idősebbek ismerhetnek, kazettás magnóról van szó, és mondjuk annak idején például Magnósok figyelem című műsorban rögzíthették az éppen aktuális slágert, és ugye várták a pillanatot, hogy a gomb elinduljon. És ezek a magnók például működnek még?
Igen, szerettem volna nagyon arra koncentrálni, hogy ami elektromos dolog, az működjön. Mert az én terveimben interaktív kiállítás szerepelt, ahol azért a dolgokat meg lehet fogni, meg lehet nézni, és hogyha elektromos dolog, egy régi számítógép, egy régi magnó, vagy egy régi bármilyen elektromos holmi, az lehessen kipróbálni. Nem mindennyibe sikerült, de nagyon sok ilyen régi tévéjátékban, a szerelve említett Commodore 64-be, amíg a klónokban sikerült az a régi idők hangulatát visszahozni, nem csak ilyen képi látványban, hanem ki lehet próbálni, hogy annak idején tényleg mivel játszottunk.
Ugye mondja mindezt Kassa László, aki hány éve gyűjti ezeket a régi dolgokat?
Hát gyakorlatilag ezt nagyon régen gyűjtöm, és ugye elsősorban a szülőknek köszönhető, mert mondani szokták, hogy a szülői háznak van egyfajta konzerváló ereje. Szóval amikor elköltöztem 25 évesen, akkor engem hetente felhívtak a szüleim, hogy te figyelj ide, fiam, maradt, takarítottuk a szuterint, a garást, a sufnit, maradt itt egy régi dolgod, mi legyen vele, és mire mondtam, hogy tegyétek fél, azt, hogy valamikor elhozom. És akkor 2012-ben sikerült egy 50 éve szúnyadó pápai mozgalmat nekem feléleszteni, ez volt a Diákcentrum mozgalom, és ennek keretében csináltunk ilyen DC retro diszkókat, és ezek ilyen tematika mellett épültek fel, tehát volt ilyen farsangi diszkó, volt úttörő diszkó, tehát egy csomó ilyen tematikus diszkót csináltunk, és akkor viszont jól jöttek azok a játékok, emléktárgyak, amiket eladtak a szüleim, mert azzal tudtuk ezek a diszkókat prezentálni.
Hozott itt néhány dolgot, például itt van egy ilyen házikó, ilyen kutyás persely.
Igen, hát azt tudni kell, hogy a mi fiatalkorunkban gyakorlatilag a játékok, meg egyéb használati cuccok kettő, nem lehetett nagyon csoportosítani őket. Voltak a fémek, meg a műanyagok. Hát a fémek, azt tudjuk, hogy gyakorlatilag az 1800-as évek végén kezdték el csinálni egy szitás-rostás mester ember készített először egyszerű mechanika nélküli fém lapátot, fém homokozó vödöt, és akkor innentől indultak el a fémes dolgok, amik aztán a lemezárugyárba kiteljesedtek.
Na de ezt most kipróbáljuk, ugye, hogy ki lehúzzuk, igen, és kijön a kutya nyelve, és igen, arra teszünk mondjuk az egy forintos.
Hát igen, ez általában ilyen 50-100 forintosra volt beszerebrálva, de természetesen mi csóró gyerekek mi
voltak, akkor még egy forint, sőt, 50 fillér, 20 fillér, 10 fillér.
És akkor ezt így benyelte. alul zárható volt, a kulcs az mindig édesanyámnál volt, és ha volt ami rendezvény, mondjuk bucsú, vagy valami, akkor mindig azt mondta, hogy fiam, akkor kiveszünk ebből 34 forintot, és akkor azt a bucsúba elhasználhatod.
És akkor Lacika annak idején mennyi pénz gyűjtött össze egy ilyen persejbe, emlékszik?
Hát igen, gyakorlatilag ugye a locsolás, ami falun, én faluról származom, Adászneverről, az néphagyomány volt, és akkor gyakorlatilag 25-30 forintot is összeszedtünk egy locsolással, hogyha nem toltak ki velünk a nénik, bácsik, és nem hímes tojást adtak, hanem pénzt, akkor elég sok bucsira kaptunk a rokonoktól, ugye a szélövöldébe, egyéb helyeken elhasználtuk, úgyhogy teljesen változó, de gyűjtögettük szorgalmasan.
És olyanja is van, amiben például emlékszem, hogy ki voltak így a teraszra, berandára, gangra, vagy éppen ki, hogy akarja rakva, helyezve, időjárás jelentő egy férfi és egy nő, és ha jó idő volt, akkor a nő voltként, ha a rossz idő, akkor a férfi.
Igen, ez a barométer, ez nekem van, kétfajta kakukkusóra között helyezkedik el ez a barométer, úgyhogy...
Milyen a szépség egyébként, hogy így visszamegy a múltba, ilyeneket gyűjtöget, mert hogy ön is még egy nagy gyerek?
Az az igazság, hogy én nekem magamnak is, tehát én néha leülök egy kis pohár itókával, és körbenézem ezeket a dolgokat, és elnosztalgiázom. De nagyon jó érzés a kortársaimat, én ugye se 58-ig vagyok, amikor meglátják most ezen a kiállításon, és akik betévedtek, hogy atya úristen, tényleg, hát volt ilyen, hát nekem volt ilyen, hát emlékszem, hogy a papám vette, és akkor jó látni rajtuk, hogy szinte visszarepülnek az időbe néhány másodperc alatt, és azt mondják, hogy köszönjük szépen, hogy
nagyon megért. Mondják az idősek, de mit mondak a mai fiatalok, akik telefonnal a kezükbe térnek be ide?
A mai fiatalokat nagyon nehéz megszólítani. Ugye a zenében már nagyjából sikerült hála Korda Györgynek, a Reptérnek és egyéb slágereknek. Most ezeket a használati cikkeket, ezeket leginkább úgy lehet, hogyha szülőkkel jönnek. És akkor a szülő mondja, hogy na nézd kisfiam, apád ilyennel játszott, anyád ilyennel játszott, és akkor nyernek némi fogalmat arról, hogy tényleg milyen volt az a világ, az a mi világunk, de még egyszer mondom, nagyon nehéz, és nem is elsősorban nekik szólt, ez nekünk szól, a mi korosztályunk.
Hol lehet mindezt megnézni, ha valaki pápára érkezik?
Ezt gyakorlatilag itt a Kossuth utcát, ugye, hál' Istennek, Kossuth, tehát Kossuth utca 30 szám alatt van a postával szemben egy ilyen kis saroküzlet, ott lesz minden hétvégén, és hogyha vannak ilyen csoportok, akik bejelentkeznek, akkor hétközben is.
Köszönjük.
Én köszönöm szépen.
A sajtos tájfölös csak a kezdet. Többféle ízesítés, különféle töltelékek, a lángos 2023 óta egyébként Hungarikum, és Kanadától Amerikán át egészen Ausztráliáig kedvelt és népszerűséget hoz a magyaroknak. Itt Pápán is van egy olyan lángosozó, amely messzeföldön híres, és nem csak a sima lángos viszi náluk a prímet. Már is hozzájuk is bekukkantunk, majd kiderül a titok, vagyis hogy mi kerül itt Pápán az országjáró kincses ládába. Tartsanak ma is az országjáróval, Pápára hívogatjuk önöket egészen 17-ig. Itt vagyunk a Játékfesztivál kellős közepén, úgyhogy tartsanak velünk, már is folytatjuk. Előbb azonban Krónika, Budapesten a stúdióban Szlotta Judit.
Az Orbán kormány egyik legnagyobb hazugságának nevezte az illegális migráció elleni harcot a miniszterelnök rendkívüli sajtótájékoztatóján. Magyar Péter több feljegyzést is bemutatott arról, hogy az előző kormány menekültábort akart létrehozni a Győr-Moson-Sopron vármegyei Vitnyéd mellett. A kormányfő úgy fogalmazott, a Fidesz mai tisztújító kongresszusa okafogyottá vált. A volt miniszterelnök a Fidesz kongresszusára érkezve reagált a befogadóközpont tervezett létrehozására. Orbán Viktor úgy fogalmazott, Magyarországon nincs semmilyen menekültábor, és nem is lehet, mert a magyar emberek ezt népszavazással eldöntötték. Amerikai katonák megölték az egyik venezuelai drogkartel vezetőjét. A hírt Donald Trump jelentette be, aki közölte, hogy az akciót a latin-amerikai ország hatóságaival együttműködve hajtották végre. Az elnök az egyik legvérszomjasabb terroristának nevezte a banda vezért, valamint hozzátette. Szerinte a bűnszervezet hátterében a januárban megbuktatott és elhurcolt Nicolás Maduro áll. Drogkereskedőket fogtak el a rendőrök Törökszentmiklóson. A két helyi gyanúsított otthonában nyomozó kábítószer gyanús anyagokat, valamint az értékesítéshez használt eszközöket és mobiltelefonokat is lefoglaltak. A nőt és a férfit kihallgatták, majd őrizetbe vették. A több órás napsütés mellett többfelé borult lehet az ég. Keleten futó záporok előfordulhatnak, a szél megélénkül néhol megerősödik. Napközben nyugat felől csökken a felhőzet, már csak elszórtan lehet kisebb eső. Délután 22-27, este 13-20 fok valószínű.
Országjáró szombat délelőtt a Kossuth Rádióban. Országjáró kincses láda. Értékek az utókornak.
Az országjáró kincses láda az igazi utitársunk. Immár 8. éve járja velünk az országot, és persze, hogyha külhonba érkezik a műsorunk, akkor oda is visszük magunkkal, mert szeretnénk összegyűjteni azokat a kincseket, mind a szavak szintjén, mind pedig olykor-olykor fizikai értelemben is, amelyre az adott település, ahol járunk, büszke, és szeretné, hogy az országjáró következő helyszínén meséljen róla. Múlt szombaton Keszthelyről jelentkezett az országjáró műsora, ahol a helikoni ünnepségek fődíjasainak járó különleges emlékérem került az országjáró kincses ládába. A helikoni ünnepségek egyébként Keszthely városában már 2 évente megrendezésre kerülő 22 művészeti ágban tudásukat összemérő fiatalok találkozója, és hát a legjobb művészeti díjat kapják azok, akik oda érkeznek, és egy ilyen emlékplakett került most az országjáró kincses ládájába is. Erre vigyáztunk múlt héten, és ezt hoztuk el ide Pápára, kollégám Domokos István már is átadja.
És ez az emlékérme itt van a kezemben, amit már is átadok Gröber Attila polgár mester úrnak, és itt hát beszéltük, meg kaptuk itt a segítséget, hogy azért van kapcsolódás, ugye? Keszthely és Pápa között.
Hát a kapcsolódási pont az most az, hogy a helikon ünnepségeken, rendezvényeken a pápai diákok rendkívül sokat, sokszor és nagyon eredményesen szerepelnek, úgyhogy számomra ez most meglepetés, de örömteli, mert azt gondolom, az még inkább erősíti az, hogy nekünk ezekre a programokon részt kell venni, vagy mutassuk meg a tehetségünket az egész országnak.
Hát igen, mert ugye ez a város, Pápa városa azért a múltja iskola város, a református iskola ugye nagy hírével büszkélkedhet, és ugye maga ez, hogy a helikon ünnepségen ott vannak a fiatalok, azért ez is nagy dicsőség, mert ugye elviszik ki Pápa város hírnevét, meg hát az országjáró így kapcsolja össze a településeket ez esetben, de polgármester úr sem érkezett üres kézzel, mert ő az országjáró kincses láda tovább megy, de mi az, amit majd magunkkal vihetünk?
Hát mi is egy olyan dolgot teszünk ebbe a ládába, ami nagyon jellemző Pápára, ez pedig a kékfestés. A Kékfestő Múzeum Magyarország egyetlen működő kékfestő múzeuma, és 240. évfordulót ünnepeljük annak, hogy a Kluge család megkezdte a városban a kékfestő munkáját, és akkor ezt küldjük tovább mindazoknak, akik ismerkedni akarnak a várossal, meg azoknak, akik ezt meg fogják kapni a következő országjáró programon.
Ez Szolnok városa lesz, majd odaérkezik a következő héten az országjáró. Köszönjük szépen, megőrizzük, és nagy szeretettel visszük tovább, és hát mindezt beleadjuk, amit itt önök is a város szívünket, lelkünket, mert hogy az itt élők azért látszik, hogy fontosnak tartják ezt a várost, mert vigyáznak rá, büszkék rá, és olyan élhetőnek tűnik. Ön is gondolom, ezt így gondolja.
Rendkívül büszkék vagyunk a városunkra. Azt gondolom, ez Magyarország egyik legszebb barokk kisvárosa. Büszkék vagyunk nem csak arra, amit építünk, hanem arra, ahogy megéljük az építkezéseinket, mert ahogy én szoktam mondani a pápaiaknak, egy város nem csak épületekből, építményekből, terekből, utcákból áll, hanem emberekből, lelkekből, egymásra való a figyelésből, és akkor nagy szeretettől küldjük Szolnoknak el a mi figyelmességünket.
És köszönjük szépen, ezt is továbbadjuk, mert gondolom, hogy hallgatják is a szolnokiak a műsort. De itt tegnap este néztük, benépesült a főtér, óriási nagy színpad, mert hogy Pápán ünnep van.
Játékfesztivál van. 1991 óta rendezi meg a város különböző neveken a játékfesztivált, akkor ez a 34. alkalom, és tegnap az ünnepi köszöntőben azt mondtam, hogy hiszek abban, hogy ma nagyon kevés város van Magyarországon ezen a hétvégén, sőt Európában, aki ilyen sok embert, ilyen sokféle programmal, ilyen sok nemzettel megszólít, mert nem csak mi pápaiak vagyunk itt, hanem rajtunk kívül 9 testvértelepülés delegációja, sportolói, kulturális szereplői.
Hát itt Kárpát-medence szerte, sőt, hát azért hallottam Németországból, mert ugye van ott is kapcsolódás.
Két német testvérváros is. Itt van Erdélyből, Felvidékből, a Kárpátaljáról, Hollandiából vannak, itt nagyon büszkék vagyok, és tényleg úgy fogalmaztam, hogy azt gondolom, ebben a pillanatban talán a labdarúgó világbajnokság az egyetlen kihívás a színes programok tekintetében. Büszkék vagyunk erre a 34 évre, a rendezvényünkre, és mindarra, amit meg tudunk magunkból mutatni.
Hát akkor akár egy asztal mellé is ülhetnek, és mondjuk valamilyen társasjátékot is játszhatnának itt a nagy találkozó apropóján, hivatkozva a játékfesztiválra.
Meg fogjuk tenni, a város egyébként mindig is kulturális olvasztó tégely volt, katolikusok, reformátusok, a Izraelite felekezet polgára építették ezt a várost, ugyanezt fogjuk mi is tenni, és folytatjuk ezt a munkát.
És az a lényeg, hogy a pápaiak nevessenek a végén.
És a pápaiak mosolyognak, legyek boldogok, élvezzék ezt a játékfesztivált, és legyek büszkék arra, hogy itt élnek a városban.
És akkor ez a sok büszke ember, hogy lélekszámot vesszük, akkor pápán hányan élnek?
Most már 28 ezer van a kevesebb, de nagyjából 28 ezer fő él itt a városban.
Azért látom, szépen felépül a város, és nagy tervek a jövőkben vannak, megfogalmazódnak, gondolom, hogy igen.
Természetesen minden város próbálja tervezni a saját jövőjét. Előttünk most olyan fejlesztések vannak, amelyek a következő megvalósulnak, akkor ha is visszajönnek néhány év, akkor látni fogják, hogy tovább erősödött a helyi gazdaság, erősödtek az itt élők, és szépült a város.
Mi visszajövünk, de nagy kérdés ugye adja itt magát az, hogy a fiatalok visszajönnek, akik mondjuk elmennek tanulni, itt középiskola van, de valahol mondjuk felsőoktatásban vesznek részt, akkor visszajönnek pápára, szóval lehet ez egy olyan idézőben jó értelemben vett játéktér, amit itt életnek nevezünk?
Azt gondolom, ez a kérdés egyik legnagyobb kihívás majdnem minden magyarországi településnek. Majdnem minden fejlesztésük abba az irányba megy előre, hogy megpróbáljuk itt tartani a fiatalokat, sőt, kihasználva néhány közeli nagyvárosnak a vonzerejét, akár ide csábítani.
Akár Győr, vagy...
Egészen pontosan Győrre gondoltam e tekintetben. Ugye most mi gyorsan elérhetőek vagyunk, elkészült néhány évvel ezelőtt a kétszer-két sávos autóút, úgyhogy vannak olyan terveink, amelyek azt célozzák meg, hogy Pápa az egy vonzó munkahely, vonzó lakóhely és vonzó élettér legyen.
És hát egy jó közösségi élettér, és sok-sok olyan közösség van, ahol alkotó munka folyik, gondolkodnak meg, hát ettől lesz szerethető, megélhető ez a vidék.
Részben attól, hogy sok civil közösség van, több mint 50 olyan civil egyesület van, amit az önkormányzat támogat, ezen kívül sportegyesületeket. Saját sportcentrummal, termálfürdővel, uszodával rendelkezünk. Azt gondolom, hogy nem csak egy, hanem több napos programot is tudunk ajánlani mindenkinek, aki hozzánk ide látogat.
Egy ilyen beszélgetés végén föl szoktam mindig ugyanazt a kérdést tenni, hogy mondjuk 15 év múlva milyen város legyen Pápa?
15 év múlva? Hát először is a történelmi városrész az maradjon meg. A lakosság szám ismét érje el a 30 ezer főt, és a város őrizze meg azt a történelmi hagyományrendszerét, kultúráját, amit az elmúlt 4-500 év megteremtett. Azt gondolom, hogy ha ezeket elérjük, akkor nem dolgoztunk hiába.
Köszönjük szépen, legyen így.
Legyen így.
ízek, emberek a szombat délelőttben.
Egy kellemes szombat délelőtthöz, amikor olyan kényelmesen lassan kelünk, és úgy átrakjuk a sebességet egy alacsonyabb fokozatba az életünkbe, és egy jót pihenünk mondjuk egy kávé mellett, akkor biztos, hogy érdemes itt a Pannonia Reformáta Múzeumban, illetve hát mellette található Reformáta kávézóban megpihenni. Halászné Kapcsándi Szilvia érkezett meg hozzánk egy jó kávéval, meg jó szóval. Fontos, hogy a kávé mellé önök valami különleges pillanatot, élményt, szellemi táplálékot is kínálnak.
Ez így van. A múzeum előszobájaként jelenik meg, és a koncepció része volt a kávézó. Gyakorlatilag ez egy nyitás a világ felé, az egyház részéről, illetve hát Isten igéjét szeretnénk a mai korban, a mai emberekhez is eljuttatni, és gyakorlatilag a kávé mellé, a minőségi prémium kávé mellé, vagy éppen egy sütemény, egy üdítő mellé, egy bibliai igét is adunk a vendégeinknek, és ezt nagyon jó látni, hogy egyébként mindenkinek az arcára mosolyt csal, és ez az, amit általában nem dobnak el az emberek. Egyébként a kávézónknak a mottója Máté evangéliumából van, a több az élet evésnél, ivásnál. Az Isten nagyon sok mindennel ajándékoz meg bennünket, hogyha mi nyitottak vagyunk arra, hogy észrevegyük a hétköznapokban ezeket az apró jeleket, üzeneteket, akkor sokkal gazdagabb és teljesebb lehet az életünk. Most, amit a kávé mellé hoztunk,
mondja csak nyugodtan, Szilvia.
Az boldog az az ember, aki megtalálta a bölcsességet, és az az ember, aki értelmet kap. Ez a példabeszédekből van, és azt gondolom, hogy minden embernek nagyon komoly üzenettel bír.
Milyen jó dolog az, hogy a koncepció, hogy közelebb lépni az emberekhez. Ugye a Reformáta kávézó az kulturális tér is. Ugye itt a játékfesztivál apropóján ma délután is koncertek lesznek az Ótemplomban is, illetve hát önök rendszeresen kitárják a kapukat és hívogatják az érdeklődőket. Nem csak egy finom süteményre vagy egy jó kávéra, hanem ugye a szellemi táplálék meg a léleknek szóló táplálékkal is.
Ahogy erről már szó volt, ez egy találkozópont, találkozás egymással, találkozás Istennel, találkozási hely a generációknak, és a mai világban én azt gondolom, hogy egy olyan értéket közvetítünk, és hát a pápai református szellemi örökség az most már majd 500 éves, ami igenis örökérvényű, és hát az örök élet reménységében tesszük mindezt.
Milyen koncertek, milyen események, felolvasóestek, irodalmi találkozók, mik szoktak lenni önöknél?
Hát tulajdonképpen akár kultúrkávézóként is működünk, de mindenféle koncert, hangverseny, konferencia, gyermekprogramok. Nagyon büszkék vagyunk arra, hogy az egyházi múzeumok, illetve intézmények sorában elsőként nyertük el a családbarát minősítést, és minden így épül fel, a kávézón kínálata is, az udvar, hogy a családok is megtalálják nálunk a megfelelő feltöltődést, lelki, szellemi táplálékot, és jól érezzék magukat nálunk.
Nagyon aranyos az az emlékpillanat, amit önt felidézett, hogy elolvassák a kávé mellé tűzött kis kártyán az igét, és ezt elviszik. Tehát, hogy ez egy igazi pápai emlék lesz a kellemes lét mellett, hogy kaptunk valami pluszt, kaptunk valami üzenetet is.
Ez pontosan így van, és a koncepció része volt, hogy ezek a kis kártyák a múzeumunk motívumkincséből tartalmaznak 70-et, és nagyon sokan vannak, akik ezt egyébként gyűjtik, és életvezetőként is használják. A gyerekeknek pedig egy egérke van, az Ótemplom egere, ott pedig az a bibliai ige, hogy jól tetted, hogy eljöttél.
Nézegettük tegnap délután, amikor megérkeztünk ide pápára az országjáró stábjával, hogy fiatalos hely, tehát, hogy mernek fiatalítani, mernek fiatalok lenni, fiatal hölgyek kínálják az ennivalót, az innivalót, a finomságokat a kávézóban, és hát a fiatalosság az átsüt magán az épületen is, illetve hát a kávézó berendezésén is, tehát, hogy ez annyira jó, amikor a múlt értékeit valahogy úgy próbáljuk tálalni szó szerint, akár a kávé mellett a mai fiataloknak, hogy ezt menőnek érezzék, és direkt ezt a szót használom most.
Hát így van. Én azt gondolom, hogy egyébként a mai világban hinni, és akár templomba járni, vagy ilyen intézményben, kulturális programokba részt venni, az egy menő dolog, hiszen értéket adunk át, és egyébként meg a fiatalok jelentik a jövő generációját, és én nagyon büszke vagyok arra, hogy egyébként a kolléganőink is becsatlakoznak abba, hogy a hitbe fejlődjenek. Itt a gyülekezetünkben van például alfakurzus, és ők erre nyitottak, hogy részt vegyenek és ismerkedjenek a keresztény értékrenddel. Úgyhogy igyekszünk ezt így tálalni.
Nagyon ügyesen és finoman, méghozzá izgalmasan és értékeket átmentve. A Pannonia Reformát a múzeumba a bejárat, a Reformát a kávézón keresztül vezet, és ha már ott járnak, akkor kóstolják meg a finom kávét, a süteményt, és mellette természetesen az igét zárják a szívükbe, amit kapnak. Köszönjük Halászné Kapcsándi Szilviának, hogy ilyen módon is hívogatta az országjáró hallgatóit.
Országjáró a Kossuth Rádióban.
Ha már kávéról volt szó, akkor egy kicsit kanyarodjunk vissza a játék fesztivál apropóján a gyerekekhez, mert gyerekkorunknak egyik finom étke, a lángos, még hogyha különleges. Domokos Istváni a szó.
Én még messzebbről kezdeném, mert azon gondolkodtam, hogy Jókai és Petőfi neve többször felvetődött, hogy Jókai vagy Petőfi sétálva Pápa utcáin, zegzugos kis utcáin, romantikus épületeik között, hogy fogyaszthatott-e vagy ehetett-e lángost, hogy akkor készítettek-e, nem tudom, de itt mindjárt beszélgetünk itt a folytatásban Németh Csabáné Katival, akik ugye lángost készítenek, nem is akár milyen, a magyar lángos, szóval. Kedves Katalin, ön szerint Petőfi vagy Jókai ehetett lángost itt?
Jó napot kívánok, és üdvözlöm a hallgatókat. Erről írásos emlékeim nincsenek, de lehetséges, előfordulhat.
Na hát ez már egy jó megközelítés, de a jelenben minden esetre ugye a magyar lángost készítik, ez a neve, hogy magyar lángos, onnan jött ez a névválasztás? Annyiféle dolgot ki lehetett volna talán, de önök mégis ehhez ragaszkodtak.
Hát mert a lángos az magyar lángos, akkor legyen magyar lángos a neve.
És önöknél hogyan kezdődött ez? Bejárták itt egész Európát, ugye elmentek szerencsét próbálni más országba, Németországba, és utána mégiscsak azt mondták, hogy haza jönnek, a szívük hozta haza?
Igen, igen. A szívünk, a szüleink, a rokonok, ismerősök, barátok és a lángos.
És akkor innen kezdődött ez, hogy próbáljuk meg a lángos sütést, mert volt egy jó alkalom, egy lehetőség?
Igen, igen. Pont láttuk, hogy eladóvá vált ez az üzlet, bérleti joga eladó volt, és mi lecsaptunk rá.
Na és akkor ez a magyar lángos, attól, hogy itt készül, magyar lángos, de nézem, itt majdhogy nem úgy néz ki ez a lángos, mint hogyha magyar pizza lenne.
Igen, igen. Idén vezettük be ezt az új lángosunkat. Többféle lángica, mi így hívjuk, többféle lángicánk van, ezt megcsináljuk a lángostésztát, és akkor utána még visszakerül a sütőbe, hogy szép, picit ropogós legyen a széle, és a sajt ráolvadjon a tetejére.
Ugye a lángos az, amit nem lehet megunni, a nyár tartozék, a, mondjuk, hogy a Balaton, de hát akár Pápán itt járnak, járnak, akkor önöknél hosszú volt a sor tegnap, és tehát ez azt jelenti, hogy valamiért a lángost nagyon szeretik az emberek, szerethetik, de mi lehet itt a titok?
Igen, hála Istennek elég széles, meg sok a vendég. Szerintem ebbe belejátszik az is, hogy még egy régebbi receptet kaptunk Dombóváról, Marika nénémtől. Őtőle van a recept, ezt csináljuk, amit itt is köszönnék neki.
De ez a Marika néni, vagy a Marika néni, ő ki?
Ő Dombomáron a nagynényem.
És ő otthon házilag készített
igen,
ilyen.
Igen, igen, ugyanezt a receptet használta, és még mi nekünk annó odaadta, és mi ezt vezettük itt be.
És a nagynéni lángos ott Dombováron az milyen volt?
Ő azt háznál csinálta csak, és isteni
hát, finom. Megkóstoltak annak, mint fiatalon.
És isteni finom volt, igen.
És akkor ezt viszik tovább, mert lángosból igen. Azért lehet itt a fantáziát elengedni szabadjára, mert igen. Nem csak egy egyszerű kerek lángos van, mondjuk tejföl sajtal megkenve szorva, hanem látom mindenféle variáció. Itt látok például egy, hát mondjam azt, hogy egy ilyen golyólángost?
Igen, igen, az is a neve, lángos golyó. Ezt kinyújtjuk, és akkor megtöltjük sonkával és sajttal, fokhagymaszósszal pedig tálaljuk. Van többféle töltött lángosunk is, jutóros, gíroszos, tarjás, de persze a hagyományosat is nagyon sokan szeretik.
Tehát lángosban is akkor jó az ember, hogyha beleteszi szívét, lelkét, mondják ezt lángos sütők, mert ez másképp nem megy.
Szóval a recept önmagában még kevés.
Igen, igen. Az biztos, hogy ha valaki nem szereti a vendéglátást, vagy a lángost, akkor az ne is csinálja.
És akkor Katalinék korán kellnek, mert hajnalban elkezdenek dagasztani, hogy ugye mire jön az első vendég, igen, akkor friss, ropogós, meleg lángost kaphasson.
Igen, igen, minden nap frissen dagasztunk, valamikor többször is, attól függ mennyi a vendégünk, és akkor mi reggel korábban jövünk és dagasztunk.
És akkor ez egy családi vállalkozásnak indul, de az is maradt?
Igen, igen, családi, mert a férjemmel kezdtem, de viszont a kollégák is nagyon kis kedvesek, aranyosak a vendégekkel, úgyhogy mondhatom azt, hogy családi a hangulat.
És összesen hányféle lángos készítenek? Csak nem a reklám miatt kérdezem, csak azért, mert ugye ez egy régi hagyományos étel, hungarikum is egyben, és ez a szép nevű, hogy magyar lángos, és akkor nézem, hogy rengetegféle, mindenféle variáció van. Szám szerint mennyi ez?
Most már 24 darab lángosunk van. Amikor átvettem a helyet, akkor csak 6 féle volt, úgyhogy egy picit bővítettünk, és azt kell, hogy mondjam, hogy a vendégek szeretik azért az újdonságot, kipróbálják, de a hagyományos ízeket is szeretik.
Katalinék akkor ilyen kísérletező kedvűek, ugye?
Igen, igen, főleg a férjem.
Ez hogy van, hogy akkor bevonul a férjő a konyhába, és akkor ott elkezdi tenni, venni, sütögetni, kóstolgatja a család, és akkor rámondják, rábólintanak, hogy akkor ez mehet?
Igen, igen, pontosan így van, meg a kollégák is meg szokták kóstolni, és akkor, ha ízlik nekünk, akkor bevezetésre kerül.
Na és ebben a konyhában mi az, ami újdonság még készül, ott van a gondolatban, van ilyen?
Hát most igen, egy tépet húsos lángoson gondolkozunk, meg a lángos golyót akarjuk tovább fejleszteni, hogy nutellával töltjük be.
Ez már nagyon újszerű.
Igen, de én szerintem ez a régi, hagyományos, tehát a lángosnak olyan múltja van, hogy elviseli ezeket az új dolgokat.
Hát elviseli, mert hallottam én lekváros lángosról is.
Igen, igen, pontosan, sőt nagyon sok a pápának köszönhető, mivel nagyon szép a főterünk, itt a termálfürdő, és nagyon sok külföldi vendégünk is van, akik jönnek fel a termálfürdőből, ők például porcukros lángos szoktak kérni.
Ez érdekes, ugye, mert lángost itt főtéren pápán járva fogyasztani, az egy külön élmény, mert ilyen, ahogy mondta, külföldi embereknek azért lesz kuriózum.
Igen, igen. Gyönyörű a főterünk, meg finom a lángos.
Nagyon szépen köszönjük, és akkor minden jót, és további jó kísérletezést. Vendégünk volt Németh Csabáné Kati, magyar lángos, erről beszélgettünk.
Helyi érték az országjáró szombat délelőttbe.
Mai délelőtti játék kérdésünk így hangzott, milyen különleges mesterséget mutat be Pápa Európa hírű múzeuma. Sokan tudták a helyes választ, a leggyorsabb helyes megfejtést küldő hallgató itt van most telefonvonal segítségével. Jó napot kívánok, először legyen kedves, az ön nevét árulja el nekünk.
Köszönöm szépen, István vagyok.
Üdvözlöm István. Mi ez a mesterség?
Kékfestő.
Így van, a kékfestő mesterséget.
Az előbbiekben egy nagyon finom dologról is, a pápai különleges lángosokról is beszéltek.
Bizony, lehet, hogy
ezt is kipróbálnám.
Lehet, hogy ennek is lesz hamarosan múzeuma. Minden esetre akkor járt már pápán, ismerős erre fele?
64 évvel ezelőtt gimnáziumi osztály kirándulás során, azóta sajnos nem.
Na hát talán érdemes újra felkeresni pápát, szerintem sok kincset, értéket mutattunk már meg a délelőttben és az országjáró délutáni műsor részében is. Erre teszünk kísérletet, pápa csodálatos, minden esetre nagyon szépen köszönöm, hogy játszott velünk, gratulálunk, és vendéglátóink ajándékát nyerte. És hát ezzel most az országjáró csapata legalábbis egy rövid időre elköszön, de délután 14:30-tól, ahogy mondtam, várjuk majd önöket vissza, hiszen pápa és a játékfesztivál még számtalan értéket, érdekes egyéniséget, különlegességet és élményt tartogat önöknek, úgyhogy utazzanak tovább az országjáróval délután 14:30-tól. Domokos István felelő szerkesztő kollégámmal várjuk önöket. Pápa csodálatos, csodásan süt a nap, ha van kedvük, akár ma is jöjjenek, zajlik a játékfesztivál. Cifra Szilviát hallották.
Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megbízásából készítette az MTVA. Műsorajánlat.
A Rádiókabaré mai sztárvendége Sirkó László.
Bejöttem, és a nagy úr előtt
letérdeltem, majd egyszer csak éreztem, hogy kényelmesebb lett a nadrágom.
Az este a Kecskeméti Színház közönsége az én kék úszónadrágomnak tapsolt.
A ház